Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 25-én hétfőn. A mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Ukrajnában több civil is meghalt a tegnapi orosz légitámadásban. A Kijevet és környékét ért akciót elítélték az Európai Unió vezetői.
Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány. 250 magyar településre érkezett szállítmány az aszbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból.
A békét és a megbékélés szorgalmazta a 14. Leó pápa ünnepi szentbeszédében. A katolikus egyházfő ma adja ki pápasága első körlevelét. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Nagyszabású orosz légitámadás érte tegnap Kijevet és környékét. Oroszország oresnyik típusú ballisztikus rakétát, valamint hiperszónikus fegyvereket is bevetett. Moszkva szerint ukrán katonai vezérlőközpontok, légitámaszpontok és védelmi ipari vállalatok voltak a célpontok. Az átfogó orosz támadásban több civil is meghalt. Az Európai Unió vezetői elítélték az orosz akciót. Részletek Pék Bulcsútól.
A bombázások 4 órán át tartottak. Az ukrán hadsereg szerint Oroszország mintegy 600 drónnal és 90 különböző típusú rakétával indított támadást Kijev és térsége ellen. Vitali Klitschko polgármester szerint mintegy 40 lakóépület mellett a kijevi operaházat, több múzeumot, egy labdarúgó stadiont és egy bevásárlóközpontot is találat ért. Az utóbbit Bakos Csaba, a Kijevben élő kárpátaljai sztársséf és műsorvezető is megerősítette.
Ilyen először volt, mert teljesen a fejünk fölött repültek a rakéták, de itt tőlünk nagyon közel a Lukjanovkán, az már egy metróállomás, ott volt mellette egy bevásárlóközpont és a Lukjanovszki bazár, egy piac, ami egy nagyon híres központi része a városnak, és az nincsen, széje van teljesen rombolva.
A beszámolók több halálos áldozatról és mintegy 100 sérültről szólnak. Az ukrán elnök személyesen is végigjárta a csapások helyszíneit. Iskolákról, lakóépületekről beszélünk. A Csernobil múzeumot egy hónapja adtuk át a baleset 40. évfordulójára. Ezek az őrült barmok pedig szánt szándékkal megtámadták, mondta Volodymyr Zelenszky, akit a hírszerzés már korábban figyelmeztetett, hogy az oroszok az Oresnyik nevű hiperszonikus rakéta használatára készülnek. Ezt a fegyvert a Kijevhez közeli Bilacerkvában vetették most be. A támadásra személyesen Vlagyimir Putyin elnök adott utasítást, aki a napokban megtorló intézkedéseket helyezett kilátásba, miután pénteken állítólag ukrán drónok csapódtak be egy Luhanszk megyei kollégium épületébe. Az orosz ellenőrzés alatt álló ukrán megye vezetése szerint az esetnek több mint 20 halálos áldozata és 40 sérültje van. Moszkva terrortámadásnak minősítette az incidenst, ami miatt az ENSZ biztonsági tanácsát is összehívták. Az Európai Bizottság elnöke, a francia elnök és a német kancellár is elítélte a Kijevet ért orosz csapásokat.
Elítélte Oroszország Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter is.
Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük és az életükért aggódniuk. Emellett az áldozatok és az ukrán nép melletti kiállást hangsúlyozta.
Összecsapásokba torkollott a belgrádi kormány ellenes demonstráció a hétvégén.
A rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők ellen, akik előrehozott választásokat és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A rendőrség 23 embert állított elő. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője 16 ember halálát okozva.
Pakisztánban 24-en meghaltak, sokan pedig megsérültek egy vonat elleni robbantásos merényletben.
A támadás az ország délnyugati részén történt egy katonákat szállító szerelvényen. A detonáció miatt több vagon kisiklott, kettő kigyulladt, az áldozatok között gyermekek is vannak.
Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök, aki azt írta, Iránnak meg kell értenie, hogy nem lehet atomfegyvere. Donald Trump megismételte, az iráni kikötőkre vonatkozó blokkád hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet.
Már a hormuzi szoros részleges megnyitása is nagy hatással lenne a világ energiabiztonságára. Erről a századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetője beszélt. Hortai Olivér elmondta, a világ napi kőolaj igénye több mint 100 millió hordó, amelynek ötödét a hormuzi szoroson keresztül szállították. A szakértő úgy véli, hamarosan már a stratégiai olajkészletek és a kereskedelmi tartalékok sem tudják enyhíteni a hiányt.
Erre már a nyár végén sor kerülhetne helyi szinten, és az az árakban is nagyon drasztikus következményekkel járna. Ezért kulcskérdés az, hogy mikor nyílik meg a hormuzi szoros, és ezért kulcskérdés az, hogy a rendelkezésre álló tartalékokat, készleteket milyen ütemben meríti ki az emberiség.
A kormány célja, hogy hazahozza az uniós újjáépítési alapban beragadt teljes összeget 10,4 milliárd eurót. Erről beszélt a miniszterelnök az RTL-nek adott hétvégi interjújában. Magyar Péter szerint a pénzre a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte az összeg lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. A kormányfő azt mondta, a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett küzdenek azért is, hogy egy nagy bérlakásfejlesztési program indulhasson Magyarországon az uniós pénzből.
A Tisza kormány egyik legnagyobb vállalása az uniós pénz hazahozatala erősítette meg. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégiai Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Máté Réka Zsuzsanna arra is felhívta a figyelmet, hogy a 27 szupermérföldkőnek nevezett elváráson túl további követelései is vannak Brüsszelnek.
Azok a pontok, amelyek most a sajtóban így megjelentek, mint vitás pontok, azok a nyugdíjreformmal kapcsolatosak, illetve az adóreformmal kapcsolatosak, ezek külön állnak a 27 szupermérföldkőtől, amelyek elsősorban a korrupcióval kapcsolatos, illetve más ilyen jogállamisági aggályokat oszlatna el az Európai Bizottság számára.
Jelentősen csökkenni fog az államfő, a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Erről is az RTL-nek beszélt a miniszterelnök.
Magyar Péter elmondta, hogy augusztusban több százezer magyar család kap 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig a negyedik negyedévben kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást. Az anyák SZIA mentességével kapcsolatban kifejtette, a terv az, hogy megtartanak minden olyan intézkedést, amely jó a magyar családoknak, de az a legfontosabb, hogy tartható, valós alapokon nyugvó költségvetése legyen az országnak. A kormányfő azt mondta, az Orbán kormány úgy fogadta el a 2026-os költségvetést, hogy voltak tételek, amelyek mellé nem állítottak fedezetet.
A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány állításait Magyarország költségvetésével kapcsolatban. A nagyobbik ellenzéki párt szerint a Fidesz-KDNP kormánya a központi költségvetést törvényesen, célszerűen és az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. Azt írták, a költségvetési törvény részletesen tartalmazza az állami kiadásokat és bevételeket, és aki mást állít, hazudik.
Reagálta a KDNP frakció vezetője is. Rétvári Bence szerint továbbra sem tudni, hogy mit követel az Európai Unió az uniós forrásokért. Kitért arra is, hogy a kormányfő szerint a költségvetés rossz állapotban van. Másrészt bejelentett egy sor jóléti intézkedést, amire ezek szerint megvan a fedezet.
A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök.
Magyar Péter közölte, a kinevezett szakemberek egyharmada nő. Összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Az államtitkárok névsora a magyar közlönyben megjelent.
Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, mondta Balogh Zoltán az MTI-nek. A református püspök megerősítette korábbi állítását, hogy K. Endre felesége kért tőle segítséget, és sem Orbán Viktor, sem Léva Janikó nem kérte a közbenjárását. A püspök úgy fogalmazott, idézem, nyugodt lelkiismerettel azt tudom mondani, hogy nálam megáll a történet.
A nyilvánosságra hozott iratok szerint Varga Judit akkori igazságügyi miniszter 4 személy esetében javasolt kegyelmet, de K. Endre nem volt közöttük. A kérelem pozitív elbírálását az államfő kabinetfőnöke sem támogatta. Nagy Attila Tibor politikai elemző kifejtette, Novák Katalin kizárólag Balogh Zoltán javaslatát vette figyelembe, amikor kegyelmet adott K. Endrének.
Ezek a dokumentumok is azért azt támasztják alá, hogy Novák Katalin saját maga döntött.
Több mint 250 magyar településre érkezett szállítmány az azbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból 2015 óta derült ki egy közérdekű adatigénylésből.
Németh Martin Bükk önkormányzati képviselője kérte ki a NAV-tól az adatokat, amelyeket közzé is tett. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a lista önmagában még nem bizonyítja, hogy az adott településre ténylegesen került azbeszt szennyezett anyag.
Ismerve a lerakási települést és a hónapot, a potenciális érintettek számára a lista segített visszafejteni a környezetükben használt anyag eredetét, behatárolni a szükséges vizsgálatok körét.
Jövő héttől közös osztrák-magyar bizottság vizsgálja majd az azbeszt szennyezés körülményeit. Vajdos László élő környezetért felelős miniszter arról tájékoztatott, hogy már nem érkezik több azbesztes kő Ausztriából.
Itt a krónika. Pünköst hétfő van, pünköstkör a keresztény világ a Szentlélek kiáradását és az egyház születésnapját ünnepli. Béke, megbékélés és küldetés, ezt jelenti a Szentlélek a mai világban, fogalmazott 14. Leó pápa a Szent Péter Bazilikában bemutatott szentmisén. Róma Sárközi Júlia.
A Szentlélek békét visz a szívekbe, és ebből senki sincsen kizárva, hangoztatta a 14. Leó pápa. Küldetésnek nevezte, hogy hittel és jó cselekedettel legyen tanúsítva a Szentlélek jelenléte. A pápa úgy vélte, a világ változik, de nem minden változás újítja meg világunkat. Vannak fordulatok, amelyek öregítik, tévedések és erőszak miatt. Ehelyett az elmék megvilágosodására van szükség, új életenergiára a szívekben, mondta a pápa. 14. Leó hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az embereket a nyomortól nem megszámlálhatatlan gazdagság, hanem a kifogyhatatlan szeretet szabadítja fel. Pünkösd vasárnap délben a római Panteón mennyezette kerek nyílásából több tízezer vörös rózsaszirom húzt alá a Szentlélek kiáradását jelképezve. Várakozás előzi meg 14. Leó pápa első enciklikáját, amelyet hétfőn hoznak nyilvánosságra. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika a mesterséges intelligencia korában az ember értékéről és méltóságáról szól.
Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tud bírni bennünket, ha mi akarjuk. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol szabadtéri misével búcsúztatták a Boldogasszony zarándok vonat utasait.
Súlyog Tamás elmondta, a pünkösdi út méltó lezárása volt a Szent Mise, amelyen a magyar zarándokok együtt imádkoztak a nemzet egységéért.
A zarándoklat, mint olyan, egy nagyon mély üzenetet hordoz. Azt az üzenetet, hogy kiszolgáltatjuk magunkat az zarándoklat idejére az életnek. Tehát mi nem akarunk változtatni az életen, mi azt akarjuk, hogy mi magunk változzunk. Aki zarándok, az változni akar. Talán ez a legfontosabb, és a pünkösd üzenetében is a legfontosabb, hogy a lélek változásra tud bennünket bírni, ha mi akarjuk.
A népi hiedelmek és a vallási élet szokásai kéz a kézben járnak a pünkösdi ünnepkör idején is, fogalmazott a Máté Szalkai Szatmári Múzeum igazgatója.
Az ünnephez olyan szokások kapcsolódnak, mint a zöldágjárás, amellyel a termékenységet és bőséget varázsolták, mondta Cservenyák László, aki kiemelte. A legismertebb hagyomány a pünkösdi királyválasztás. A legrátermettebb legény egy évig viselte a címet, és ez idő alatt például ingyen ihatott a helyi kocsmában.
Különböző erőpróbák vannak, legény virtus. A legény virtusok tulajdonképpen a pünkösdi király választásnak a hagyománya különböző lovakkori játékokra tehető vissza, melyben a legügyesebb fiút választották, vagy lovagot választották ki, és ennek is különböző típusai, válfai vannak országosan.
Pünköst hétfőn is nagyon erős UVB-sugárzás várható az ország nagy részén.
A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakarópóló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint egy kamion és egy személyautó ütközött az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza térségében, a Röszke felé vezető oldal 120-as kilométerénél a belső sávot lezárták.
Időjárás jelentés.
Ma is sok napsütés várható, de az időnként megnövekvő felhőkből egy-egy zápor kialakulhat a Dunántúlon, és északkeleten élénk, néhol erős lesz a szél, délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk.
Ez volt a Krónika hétkor, hosszabb hír összefoglalóval délben várjuk majd önöket. Köszönjük figyelmüket, Garami Zsuzsát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
300 éves a debreceni református kis templom, vagy ahogy a helyiek nevezik, a Csonka templom, amely becenevét kupola nélküli bástyaszerű tornya miatt kapta. Bejártuk az épületet a templom majd 150 éves orgona fújtatójától a szószékig.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
Van, amikor a csend félelemmel és bizonytalansággal telik meg. De ki lehet belőle lépni, ahogyan az apostolok is tették Jézus halála után. Műsorunkban arról gondolkodunk, hogyan jut el az ember a félelemtől a bátorságig.
A csendtől a megszólalásig. Ma este 6:30-tól a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszon bérletet keresse az rme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
Reklámot hallottak. Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
7 óra 17 perc, pünköstkor a keresztény világ a Szentlélek kiáradását ünnepli. A népi kultúrában is megjelent ez a keresztény ünnep, amelyről dr. Bodnár Mónikával, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi tár vezetőjével Bétót Erika beszélgetett.
Arról fogunk beszélgetni a következő percekben, hogy tulajdonképpen mit ünneplünk mi pünköstkor.
Pünköst valójában egy egyházi ünnep, ugye, hogyha szó jelentését nézzük, akkor az 50-et jelent, tehát húsvét után 50 nappal következik pünköst. Május hónapot szokták pünköst havának nevezni, mert leghamarabb május 12-én lehet, legkésőbb pedig június 12-én, tehát ebben az időszakban van valamikor pünköst. Az egyik legismertebb szokás ugye a pünkösdi királyválasztás. Ez egy nagyon elterjedt szokás volt, hogy milyen régre nyúlik vissza, azt valójában nem tudjuk, és ezekre a szokásokra általában történeti iratokból oly módon derül fény, hogy akkor már gyakorolták, hogy vagy tiltják, vagy pedig feljegyzésre kerül ugye a költségvetésben, hogy pénzt adtak ki rá. Tehát így módon kerül feljegyzésre.
A pünkösdi királyság az egy nagyon rövid ideig tartó dolog, ugye?
Így van, változó egyébként, hogy mennyi, van, ahol egy napig, de van, ahol egy évig, egy egész esztendeig tart, de minden esetre egy meghatározott ideig, tehát nem egy túl hosszú ideig, és akkor ezzel kapcsolatban hagyd mondjak el egy érdekességet. A kiegyezés után, amikor Ferenc Józsefet királyjá, magyar királyjá koronázták, hát véletlenül éppen pünkösd vasárnapjára szervezték az ünnepséget, míg nem aztán valakinek hirtelen már nem sokkal a megkezdése, de napokkal, hetekkel előtte eszébe jutott, hogy húha, ez rossz ómen, hogy pünkösd vasárnapján koronázzuk magyar királyjá, úgyhogy gyorsan átszervezték egy nappal korábban szombatra. Tehát ennyire komolyan vették a királyságot, hogy ugye akkor nem lesz jó, hogyha pünköskor választják őt, vagy koronázzák magyar királyjá. Ugye ez már a 19. század második felében volt, ugye 1867-ben a kiegyezés után. Például miskolci feljegyzésekben is találkozunk azzal, hogy választottak pünköstkor Miskolcon is királyt. 1712-es feljegyzés konkrétan utal erre. Sok mindent nem árul el, de minden esetre volt. Tehát általában vagy a költségvetésekben, vagy a tiltásokban jelenik meg. 1594-ben volt a csetneki zsinat, és akkor tiltják a pünkösdi királyválasztást.
De hát az mi volt az oka?
Konkrétan ott úgy tiltják, hogy ezt a pogány szokást nem szabad gyakorolni. Tehát ez is utal arra, hogy ez még kereszténység előtti szokás elemeket tartalmaz. Egyébként a virtusról szól, erőfitoktatásról, és ennek van egy nagyon szép gyakorlata, volt egy nagyon szép gyakorlata az abaúji Csenyétén. Csenyéte egy kis település az egykori Csereháti járásban, jelenleg Borsod-Abaúj-Zemplén megye Encsi járásában található ez a kis település, és itt leírják a 20. század első felében, hogy volt egy nagyon érdekes pünkösdi népszokás, amit sehol a környéken máshol nem gyakoroltak. Ez úgy nézett ki, hogy a legények hajnalban kilovagoltak a falun kívülre, az erdőbe, zöldágakat törtek maguknak, és aztán bevágtattak a faluba. A faluban egy meghatározott helyen, ez általában vagy a falu főtere, vagy a templom előtti tér, vagy az iskola előtt, tehát egy jelentősebb helyen várták a legényeket, a lányok, és amikor a legények megérkeztek, akkor ők a lányokat a zöldággal köszöntötték, és kezdődött a mulatság, a fiatalok mulatsága. Tehát tulajdonképpen a zöldág, ugye az is a tavaszra utal, a mulatozás pedig, hát nyilván a fiatalok mindig szerették a jókedvet, az éneket, énekszót, a mulatságot, tehát ez egyfajta szórakozási alkalom volt. De így konkrétan ezt a szokást a környéken sehol máshogy nem gyakorolták. Egyes feltételezések szerint ez a török korra nyúlik vissza, hogy amikor a törökök ezen a vidéken garázdálkodtak, és aztán elűzték őket, akkor a legények így vonultak be, de hát ez nem bizonyított, ez nem tudható, ez egy szép kis történet, de minden esetre ez a szokás megőrződött az 1950-es évekig, tehát a II. Világháború utáni években múlt el. Hát napjainkra Csenyéte ugye teljesen megváltozott, etnikailag is teljesen átalakult.
De egy pici település maradt.
Egy nagyon kis település, hát nagyon kicsi, hát 300 fölött, tehát azért hegyvidéken vagy dombvidéken ez annyira nem kicsi, tehát nem 1-200-as, 300 fölött van a lakosság száma. Nem valószínű, hogy él, tehát már az 50-es években kihalt ez a szokás, de érdekes lenne esetleg utána járni, hogy
napjainkban tartják-e?
Igen, hogy a mai lakosok megőriztek-e valamit, bár az az igazság, hogy a szokások addig élnek, amíg a közösség él.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra 23 perc, a Nyíregyházi Múzeum faluban a pünkösd másnapjához kapcsolódó népszokásokba a vállalkozó kedvű látogatókat is bevonják majd. A programról és a pünkösdölés hagyományáról is beszélgetett Zsoldos Barnabás a múzeum igazgatójával, Balogné Szűcs Zsuzsannával.
Nyíregyházán a múzeum faluban beszélgetek Balogné Szűcs Zsuzsanna igazgatónővel. Érzékelem, hogy a pünkösdi ünnepkör közeledik, és a múzeum faluban ez kiemelt esemény. Adásunkkal megegyezően a pünkösd második napjára fókuszálunk.
Pünkösd számunkra azért is fontos, mert nekünk az a küldetésünk, hogy a néphagyományok mellett közvetíteni szeretnénk azért, hogy miért jöttek létre a néphagyományok, mit is ünnepünk pünköskor. Nem csak az egyház születésnapját, a Szentlélek kitöltekezését ünnepeljük, azt, hogy egységbe kovácsol bennünket, és Krisztus feltámasztó evangélikus erejét átadhatjuk a közösségekbe. És hát a szokások is e köré alakultak ki. A megyénkben a ma vagyonalás szokása a lányok szokása volt, mindig a legkisebb, legszebb értelme kellemes leányt választották ki, aki felé vásznat terítettek, és négy lány oldalvájzt megfogta ezt a kendőt, és házról házba járva énekeltek pünkösdi dicséreteket, és ugye kívántak minél magasabb és bő hozatalú kendertermést. Fontos dolog ez, pünkösdre ugyanis a kendert már el kellett mindenkinek vetni, és a kender nélkül pedig nem volt vászon az asszonyi munkák legfontosabb alapanyaga, ezért kívánták ezt. A lányok természetesen cserébe pedig kaptak mindenféle kalácsot, megvendégelték őket. Na, ez a lányok szokása jelenik meg a múzeumfaluba évről évre, amiben mindig segítségünkre van. A szintén nyíregyházi értéktárban szereplő, megyei értéktárban szereplő nyírségtánc együttes, és hogyha már pünkösd, bár a mi megyénkben csak rakamazról tudjuk azt, hogy a legények pünkösdi királyválasztást tartottak méghozzá ráadásul egy lóversenyt, az is biztos, hogy pünkösdi királyválasztás a Sóstúni Múzeumfalukban is van. Lovakat nem merünk, de játékos falusi ügyességi feladatokat behozunk a faluközpontba, és minden évben két kategóriába, ifjú pünkösdi király és idősebb szenior pünkösdi királyt választunk, és fakarddal dicsérjük meg őket azzal, hogy elnyerték a jussukat.
Rakamazra visszatérve, jó pár évvel ezelőtt felelevenítették, csak beszélünk róla, ugye?
Most is csak beszélünk róla, ugyan, de azt gondolom, aki idejön, és trükkös feladatokon részt vesz, és csak férfi ember lehet, aki ezen a megpróbáltatáson, megmérettetésen részt vesz, azt gondolom, hogy boldogan viheti magával a pünkösdi király jutalmát, bár a kocsmába ingyen nem kap egy éven keresztül inni.
Ez biztos, hogy inspiráló volt annak idején, mindenféle kiváltságai voltak annak a pünkösdi királynak.
Pontosan így volt faluhelyen, természetesen amellett, hogy ingyen ihatott a kocsmába, előre köszöntek neki a faluba, hiszen a pünkösdi királyt illette, annak ellenére is, hogy mondjuk korban tőle idősebbel találkozott, előre kellett számára köszönni. Mi a múzeumfaluban a pünköst hétfővel arra is fókuszálunk, hogy Nyíregyházának volt egy nagyon jó grafikusa, Botrágyi Károlynak hívták, és Boncsér Árpád Prima Primissima díjas szobrászművésszel együtt egy közös kiállítást adunk át. Boncsér Árpád ráadásul a Sóstúni Múzeumfalu számára néhány szobrot is ajándékoz ezen az eseményen, és hát, hogyha a népzene, akkor most egy kuriózum jön, a Hanga népzenei együttes, ez egy új formáció. Berec Andrásnak a fia is, Berec István is szerepel ebben a konstrukcióban.
Tehát a néptáncos.
Így van, a néptáncos, aki tud zenélni, és táncolni is fog majd a színpadon, és a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium néptáncosai fogják bezárni a napi eseményeket.
Vannak tilalmak is, különösképpen a nőknek, asszonyoknak nem követnek el hibát, nem fognak kenyeret sütni például.
Semmit nem szabad ilyenkor, minden jeles nap, dologtiltó nap is egybe, hál' Istennek, akkor a seprűt behagyhatjuk a sarokban, mosni se szabad, varni se szabad, szőni, fonni természetesen, ilyenkor már amúgy se csinálunk, de természetesen minden munka ilyenkor tilalmas volt.
Hogy lehet ide bejönni, bejutni? Csak fel kell venni a cipőt, a kabátot, és jönni kell, ingyenes a látogatás?
A rendezvényeink programjeggyel működnek, amik jóval olcsóbbak, mint a látogatójegyeink, a belépőjegyeink. Ilyenkor szeretnénk egy kicsit nyitottabbak lenni. Kézműves tevékenységekre invitálunk mindenkit. Hogyha a pünkösd, akkor a bazsarózsa jut mindenkinek, vagy a pünkösdi rózsa eszébe, úgyhogy a virágok köré fonjuk majd kézműves tevékenységeinket, és sok-sok program a területen, ami 9 hektár.
7:30 előtt 2 perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa.
A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter Bazilikában bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség, és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A vasárnap kezdődött és 5 napig tartó éves zarándoklat az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Összesen 103 diplomájuk van, a kinevezett szakemberek egyharmada nő. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt, a hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon, a Balatonnál is elkezdődött az idény, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak, a strandidő a következő napokban is marad. Ma pünköst hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek, és változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnepek alatt. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plus-szal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Vármegyéről Vármegyére. Veszprém.
Betyárok törzshelye, Vámosi csárda. A 77-es főúton Veszprém közelében senki se csodálkozzon, ha időnként manapság is ostorukat csattogtató csikósokat, vagy éppen subát viselő pásztorokat lát. Sőt, akár hagyományőrző betyárok is feltűnhetnek a szürke terméskőkerítés mellett, hiszen ez valamikor az ő világuk volt. A nemesvámosi csárdát a Bakony alján betyár csárdaként emlegetik, hiszen Savanyú Jóska, vagy éppen Sobri Jóska és bandája is rendszeresen megfordult itt. A 18. század elején az épületben királyi vámház működött, amelyben a nemesvámosi kisnemesek teljesítették a közhivatalt, innen a település neve. A 19. században egy török vendéglátós szolgálta ki az itt utazókat. A nagy emeletes ház és környezete több filmrendezőt is megihletett az elmúlt évtizedekben. Itt forgatták például a Tenkes kapitánya, a Koppányi Agga testamentuma és a Csárdás királynő számos jelenetét. Ma korabeli hangulatú rendezvényeket is tartanak a Vámosi csárdában, amelynek épülete bemutatja a környék népi építészetének értékeit. Ilyen például a boltozott pince, a kosár íves tornác, a pajta vagy a kültéri kemence. Ebben rendszeresen sütnek langallót, ami a környék gasztronómiai csúcsterméke, méltó magyar vetélytársa a pizzának, vagy bármely gyors éttermi készítménynek.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
7 óra 33 perc, a következő percekben pedig uniós kérdésekről beszélgetünk majd. Ugye a kormány célja az, hogy hazahozza a beragadt uniós pénzeket, ezek a helyreállítási alapnak a pénzei, 10,4 milliárd euró, mindegy, az összeset szeretné hazahozni ugye a magyar miniszterelnök, de hogy ez hogyan lehetséges-e, milyen akadályok lehetnek, és mi az, ami könnyítés lehet, erről is beszélgetünk a következő percekben. Máté Réka Zsuzsánnál kutatójával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
8 percünk van egy hatalmas nagy témára. Azért is, mert ugye 10,4 milliárd eurót említette a miniszterelnök, hogy minden forintot vagy minden eurót hazahozna. Igen ám, de ugye ennek egy része hitel, egy része pedig visszanemtérítendő támogatás, a nagyobb része egyébként a visszanemtérítendő támogatás. Kezdjük először a hitel részével. Azért érdekel ez engem, mert mintha a napokban azt olvastam volna, hogy az Európai Központi Bank most egy kicsit óvatosabban bánik ezekkel a hitelekkel. Most ugye nem közvetlenül tőlük érkezik, de ettől függetlenül a hitel természete, hogy vissza kell fizetni.
Igen, természetes, hogy tehát egyre inkább úgy néz ki, hogy az iráni konfliktus miatt be fog gyűrűzni egy olyan energiaválság, ami nagyon súlyosan fogja érinteni előbb-utóbb az európai piacokat is. Emiatt így várható, hogy az Európai Központi Bank mindenféle intézkedést már előre tervez, ami könnyebbé teszi majd a gazdaság működtetését és az euró stabilitását. Ez az egyik aspektusa annak, ami miatt óvatosan bánnak ezekkel a hitelekkel. A másik része pedig az, hogy vannak az úgynevezett nettó befizető tagállamok, ez a, vagy ahogyan másképp szoktuk őket nevezni, a fukar négyek, néhány tagállam, akik tényleg nagyon szigorú gazdasági és monetáris politikát végeznek, figyelnek arra, hogy ne költekezzenek túl, és ők rendszeresen kifogásolni szokták azt, hogyha egyes tagállamok, ahogy ők látják, felelőtlenül gazdálkodnak. És a sajtóban többször megjelentek már az aggályaik amiatt, hogy ezeket a hiteleket nem fogjuk tudni megfelelő ütemben, megfelelő körülmények között visszafizetni. Tehát így fognak össze ezek a lábak.
Ez a felelőtlen gazdálkodás Magyarországon az Európai Központi Bank szemében, vagy akár az Európai Bizottság szemében, ez miben nyilvánul meg? Ugye itt vannak olyan elvárások, amely egyébként a magyar miniszterelnök is azt mondta, hogy nem feltétlenül fog engedni, de aztán majd meglátjuk, hiszen most itt a szuper mérföldköveket nézzük. De hát azért ahhoz, hogy augusztus 31-ig itt teljesüljenek bizonyos projektek, ahhoz kellenek olyan beruházások, amiket meg is lehet valósítani. Na nézzük, hogy mi lesz az, amit nem lehet megvalósítani, mi lesz az, amit meg lehet valósítani, és mi az, ami nem tetszik az Európai Bizottságnak a magyar költségvetésben.
Az Európai Bizottságnak a magyar költségvetésre még így nem mondta, hogy felelőtlen gazdálkodás, tehát ezt általában a déli tagállamokra szoktam mondani, és itt a klasszikus példa a Görögország. Tehát Magyarországra ezt így még nem mondta. Amit az Európai Bizottság Magyarországtól elvár, az elsősorban az adóreform, illetve a nyugdíjreformok területén a lényeges változások. Elnézést kérek.
Az adóreform és a nyugdíjreform, ez azért érdekes, mert mind az adó, mind a nyugdíj tekintetében ugye a magyar kormánynak voltak, az új magyar kormánynak voltak ígéretei a magyar lakosság iránt, hogy ezek hogyan fésülhetőek össze, akkor nézzük ezt meg.
Elnézést, tehát vannak olyan területek, amelyekben nincsen vita az új magyar kormány és az Európai Bizottság között. Tehát a Tisza kormány ugye megígérte, hogy csökkenteni fogja a nyugdíjak, tehát a nagyon alacsony, illetve a nagyon magas nyugdíjak között hát olló szétnyílását. És ez az egyik dolog, amit például az Európai Bizottság is elvárt. Tehát ne legyen olyan nagy különbség, valahol találkozzanak középen, legjobb esetben ezek a nyugdíjak. A másik dolog, amit viszont az Európai Bizottság elvár, és ugye erre a Tisza kormány nemet mondott egyelőre, az az, hogy hát meg kellene emelni a nyugdíjkorhatárt, illetve a GDP-nek, tehát a teljes költségvetésnek csak egy bizonyos százalékát rögzíteni kellene, amit csak erre fizethet a magyar kormány, mindenkori magyar kormány, és azt nem lépheti túl. De tulajdonképpen egyfajta ilyen fenntartható nyugdíjreformot vár, és azt várja el az Európai Bizottság, hogy ez hosszú távon is fenntartható legyen. Ebben ugyan van ráció, csak nagyon-nagyon kellemetlen tud ez lenni, különösen azok számára, akik most mennének nyugdíjba, vagy néhány év múlva mennének nyugdíjba, és most derül ki, hogy az Európai Bizottság döntése miatt még 2-3 évet, vagy 4-et, stb. Dolgozniuk kell pénzben.
Ugye 2023-ban már volt egy elfogadott helyreállítási terv. E mentén kell haladnia egyébként most az új magyar kormánynak a 2023-ban elfogadott helyreállítási terv szerint? Azért abban az is meg van határozva, hogy mire költhet és mire nem. Tehát, hogy azért itt a hírekben hallottuk, hogy bérlakásépítési programba kezdene a magyar miniszterelnök. Ez benne van egyébként ebben a helyreállítási tervben.
Igen, tehát az a helyreállítási terv, amit még az előző, tehát az Orbán kormány leadott, annak a prioritásai teljesen összhangban vannak az Európai Bizottság prioritásaival és az Európai Unió úgy általános prioritásaival. Tehát nem gondolom azt, hogy azokon a lényegi elemeken kell majd a magyar kormánynak változtatni, hanem sokkal inkább azt kell valahogy megnézni, hogy melyek azok a beruházások, amelyeket viszonylag rövid idő alatt meg tud valósítani, és mégis összhangban vannak ezekkel az elemekkel.
Mi az, amit meg tud valósítani ennyire rövid idő alatt? Augusztus 31 a határidő, a pénzek lehívásának a határideje. Ugye itt, ha jól tudom, utófinanszírozott projektekről van szó.
Igen, tehát ezeknek az alapoknak az a jellegzetessége, hogy nem kell először megépíteni mondjuk a bérlakásokat, és aztán majd a költségeket az Európai Unió vállalja, hanem egyértelmű mutatókat kell mutatókkal kell bizonyítani azt, hogy egy adott program megtörtént. És ott nem kifejezetten azt várják, hogy felépüljön a bérlakás, hanem az, hogy lássák, hogy a bérlakást hogyan használják, és kik veszik igénybe. És akkor fizet.
Ez egy elég, hogyha egy részletes projektet benyújtanak?
Alapvetően nem volna elég, viszont Lengyelország példáján láttuk azt, hogy Lengyelországban is bevoltak fagyasztva Magyarországhoz hasonlóan ezek az alapok, ott viszont ugye az új lengyel miniszterelnök ígérete alapján egyszerűen csak felszabadították ezeket az alapokat, bekerültek egy pénzintézethez, és akkor onnan már lehetett tovább vinni a pénzeket, mikor az Európai Bizottság rábólintott. Tehát reménykedjünk, hogy Magyarország esetében is ez lesz, hogy valamilyen szinten egy kicsit igazítanak a beadott terveken, és az Európai Bizottság jóvá hagyja, hogy egy valamilyen konstrukcióban egy pénzintézethez megérkezzenek az alapok, és ahogyan sikerül ezeket a beruházásokat elvégezni, utána beheti a magyar gazdaság kézbe ezeket a pénzeket.
No hát beszélünk még a következő időszakban ezekről a pénzekről, ebben biztos vagyok. Máté Réka Zsuzsánna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének tudományos munkatársa volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött.
Köszönöm a meghívást.
Ura, 42 perckor szintén pénzekkel folytatjuk, illetve gazdasági kérdésekkel. Horváth Sebestyén, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Ugye azt mutatja a friss Eurostat jelentés, hogy egy évtized alatt az Európai Unióban Magyarországon csökkent a harmadik legnagyobb mértékben a veszélyeztetett társadalmi csoport aránya, és 2015-höz képest 1 millió magyar tudott a középosztályba előre lépni. Erről beszélgettünk majd. A középosztályba lépés, először nézzük, hogy mit jelent, vagy egyáltalán a gazdasági mutatók azok hogyan határozzák meg a középosztálynak a fogalmát.
Ez a középosztály, ez egy változatos fogalom, gyakorlatilag mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja. Az Európai Uniónak a statisztikai hivatala, az Eurostat egy évtizede publikálja a szegénységnek és társadalmi kirekesztésnek kitett emberek aránya nevű statisztikát. Ez gyakorlatilag, ezt szokták a szegénységi rátának nevezni, bár kicsit fals ez a megfogalmazás, hiszen nem csak pénzügyi, nem csak a szegénységre vonatkozó tényezői vannak ennek a mutatónak, hanem például a munkaintenzitás, tehát hogy az emberek milyen arányban tudnak részt venni a munkaerőpiacon, ez is egy része, vagy egy tényezője ennek a mutatószámnak, de ezt összességében ezt a mutatószámot szokták a leginkább elterjedten használni az Európai Unióban, arra vonatkozóan, hogy a szegényeknek az aránya az mekkora az adott országokban, és azon emberek, akik nem tartoznak ezen társadalmi csoportba, azt szokták mondani, hogy ők a középosztálybeliek, illetve a felső osztálybeliek.
Na most, hogyan lesz valaki középosztálybeli? Vagy megteremti magának, ugye munkával tanul hozzá sokat, vagy választ egy jó szakmát, és akkor ebből adódóan megteremti magának a körülményeket, vagy örököl?
Hát azért inkább
tehát,
az...
Tehát mi alapján sorolunk valakit bele ebbe a kategóriába?
Hát az örökléssel meggazdagodóknak az aránya azért viszonylag csekély az Európai Unióban, sőt a világ minden egyes országában. Ezért azt szokták mondani, ahogyan ön is egyébként nagyon jól megfogalmazta előbb, hogy ahhoz, hogy valaki a középosztályba tudjon tartozni, ahhoz jól munkahely kell. A szegénységből való kitörésnek, és ezt az elmúlt másfél évtizednek a magyar tapasztalata is jól megmutatta, elsődlegesen a munkán keresztül vezet az út. Ahogy említettem, ez a statisztika nem csak azt mutatja, hogy az embereknek mekkora részei a szegénységben, hanem azt is, hogy a munkaerőpiacon milyen minőségben tudnak részt venni. Van mai napig Magyarországon is egy viszonylag széles olyan társadalmi réteg, akit nem tudott még a magyar kormányzat bevonzani a munkaerőpiacra. Ez a réteg is és független attól, hogy egyébként a számláján mekkora pénzösszeg van, ezen mutatószám kimutatja ezt a réteget.
No, ugye a magyar foglalkoztatási ráta az Európai Unió szinten is meglehetősen jó, ugyanakkor az országban is vannak eltérések. Alapvetően segítsen nekem, 4,2 körül van most a foglalkoztatás...
A munkanélküliség.
A munkanélküliség iránta, bocsánat.
4,5% körül.
Igen, ehhez képest azért vannak olyan térségek, például Jász-Nagykun-Szolnok megye, ahol viszonylag magas, azért említettem most ezt a tele vagy ezt a várost, mert ugyan Budapesttől nincs messze, valami mégis hiányzik abból a térségből, ott 6% körül van a munkanélküliség. No, azt kérem öntől, hogy azt nézzük meg, hogy mi kell ahhoz, hogy például azt a társadalmi réteget, amit ön is említett, hogy akik az inaktív, akiket eddig nem tudott bevonzani az előző kormány a munkaerőpiacra. Most a következőnek mit kell ahhoz tenni, hogy be tudja őket vonzani? Vagy mindig lesz egy ilyen inaktív réteg?
Jelenleg kb. 4,6-4,7 millió fő dolgozik Magyarországon. Az előző kormányzatnak az volt a kampányban is az egyik politikai, gazdaságpolitikai célkitűzés, hogy a foglalkoztatottak számát 5 millió főre emeljék. Azért, hogyha valaki vállalatvezetőkkel, vagy munkaerőpiaci, munkaerőközvetítéssel dolgozó szakemberekkel beszélget, akkor azért ezt szkepszissel fogadták. Nem nagyon látszik, hogy honnan lehet még bevonzani 300-400 ezer embert a munkaerőpiacra, a gazdaságilag aktívak körébe. Az előző kormányzat elsődlegesen a fiatalokra akar koncentrálni, illetve a nyugdíjasokra, illetve a fogyatékkal élőkre, vagy például meg lehet említeni még az otthon gyermeket nevelő édesanyákat is, de ezen társadalmi csoportokban mindig is alacsonyabb volt, nem csak Magyarországon, hanem az egész Európai Unióban a foglalkoztatotti ráta. Most arra lehet számítani, hogy az új kormányzat is ezen társadalmi csoportokra fog koncentrálni, de fontos azt is megjegyezni, hogy az elmúlt másfél évtizedben azért tudott bővülni a magyar gazdaság, ez az úgynevezett extenzív gazdaságfejlesztési modell, mert a termelésbe több erőforrást vontunk be, tehát a foglalkoztatottak számát növeltük. A következő 15 évben pedig az lesz a cél, nem az lesz elsődlegesen a cél, hogy többen dolgozzunk, hanem hogy jobban, hatékonyabban tudjuk dolgozni. A most felálló kormányzatnak is ez lesz a fő gazdasági célkitűzése, hogy a termelékenységünket tudjuk javítani.
Uniós adatsorról beszélünk, nagyon szűk egy percünk maradt, nézzük, hogy hogyan áll ez az uniós adatsor.
Tehát, ugye nem tettem, 2015 óta publikálja az az Eurostat a szegénységi statisztikát, míg egy évtizeddel ezelőtt azt lehetett mondani, hogy minden harmadik magyar szegénységnek vagy társadalmi kirekesztésnek hitet volt, ez akkor 2015-ben az Európai Uniós átlagnak a másfélszerese volt, most a tavaly évre sikerült 20%-ig alá csökkenteni, ez pedig már az Európai Uniós átlag alatti érték. A tavalyi évben 2025-ben az Európai Unió ugye 27 tagállamból áll, és az Európai Unió rangsorában a 17. helyen álltunk, tehát azt lehet mondani, hogy a középmezőnybe tartozunk.
Hormány Sebestyén, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője volt a vendégünk, az elemzés vagy a jelentés egyébként elolvasható az Economus honlapján, és köszönöm, hogy eljött.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra 49 perc. A pünkösdi hétvégén a szállodák telítettsége magas volt, de a szakértők szerint érdemes a szezon egészére és a hazai turizmus szerkezetére is ránézni, különös tekintettel a munkaerőhelyzetre, az árképzésre és a fenntarthatósági kihívásokra. A Magyar Fürdőszövetség élére nemrég Vég Andort választották, a fürdőágazat jogszabályi és működési kérdései pedig a napokban rendezett szakmai konferencián is fókuszba kerülnek. További részletek Cinege Leventétől.
Látjuk azt, hogy megteltek a magyarországi szállodák. Persze mindig van hely, lehet ott szálláshelyet találni, ha nagyon akarunk.
Kis Robert Rihárt, turisztikai szakújságíró.
De az biztos, hogy a tavalyi időszakhoz képest is csúcsra járnak már most a szállodák, és akkor még csak majd a hétvégén jön ugye a bajnokok eldöntő, amikor Budapesten gyakorlatilag szinte mindent ki lehet adni. De nagyon jól sikerült ez a mostani pünkösdi időszak. 250-280 ezer ember is turistáskodott, mintegy félmillió vendégészakát generált, ugye ebben benne vannak a külföldi meg a belföldi vendégek is. Jó magam egyébként Sárváron töltöttem az időmet. Nagy újdonság, hogy két darab olyan díjat is kapott, hogy az alvásprogramját Európa leginnovatívabb alvásprogramjává választották.
A turisztikai szakújságíró megfigyelése szerint a pünkösdi hosszú hétvége erős belföldi keresletet hozott. A fürdővárosok és élményközpontok, például a sárvári Spirit programjai teltházzal működtek, de Sopron-Szombathely térségében is magas volt a foglaltság. A vendégek mintegy fele szállodát választott, sokan Budapestről indultak, és átlagosan mintegy két vendégészakát töltöttek el. A kínálatot szinte minden település pünkösdi programokkal bővítette, mint Sárvár, Szombathely, Sopron, Hévíz, Balatonfüred, Siófok, Sárospatak, Szentendre és Budapest több helyszíne is, ami hozzájárult a magas látogatószámhoz. Ugyanakkor Kis Robert Rihárd rámutatott a szezonális kihívásokra. A balatoni csúcs szezonban, júliusban, augusztusban komoly munkaerőhiány tapasztalható, és a szállodai szektor egy részét ma már külföldi munkaerővel pótolják, ami hosszabb távon befolyásolhatja a szolgáltatások minőségét és kapacitását.
Szükség van londinerekre, szoba dolgozókra, mellette szinte mindenre. A szakácsoknak is millió fölötti fizetése van már jó pár helyen a Balaton környékén az adott időszakra, mert hogy nehéz találni a jó pár időszakos étterembe. Kezelhető gond. Nyilván mindig van az a pénz, amiért találok embert. Igazából az a lényeg, hogy a minőséget tudom-e hozni. Hirtelen összeáll egy csapat, sokkal nehezebb egy standard jó minőséget megcsinálni, mint akkor, hogyha egyébként már egész évben együtt vannak. Úgyhogy ezért is fontos például a Balatonnál is, hogy legyenek olyan helyek, amelyek egész évben nyitva vannak.
Kis Robert Rihárd emlékeztetett, a munkaerőhiány ugyan valós problémát jelent, de leküzdhető, és a magyar turizmusban számos jó szolgáltató dolgozik, akiket érdemes elismerni. Rámutatott, hogy a szállodák megújítása és a célzott marketing fontos feladat, miközben az éttermek, vendégházak és szállodai dolgozók mind hozzájárulnak a szektor jelenlegi eredményeihez. A szakújságíró kiemelte a szépkártya élénkítő hatását, évi mintegy 450 milliárd forintos forgalommal, valamint az olyan kezdeményezéseket, mint az NTAKA, Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, amely adat alapúvá tette a központi marketing munkát. A szakember összességében optimista a fejlődési lehetőségeket illetően, miközben megemlítette a további támogatás és innováció szükségességét.
Arról beszélgetünk főleg sok szakmai megbeszélésen, hogy az új turizmus az valami olyasmit jelent, hogy minél kisebb szintre levigyék a döntéseket. Tehát Ausztriában is van Grásznak külön idegenforgalmi hivatal, ha megnézzük nálunk, ugye főleg központilag dőlnek ezek el. Az új turizmusban Szeged Izraelnél például már megpróbálták megcsinálni ezt a kísérletet, meg hát az Európai Unióban sok helyen, hogy az adott helyszínen dőljenek el leginkább a dolgok.
A turizmus fejlesztésének kulcsa tehát a régiós szemlélet. Úgy érdemes tervezni, hogy a vendég 3-4 napig is találjon programot egy térségben, mert ha jó a szállás és változatos a kínálat, a rövid, akár egynapos látogatások helyett hosszabb, környékfelfedező tartózkodások alakulnak ki. Bár még van hova fejlődni, jó irányba haladunk, és az elmúlt időszakban jelentős előrelépéseket ért el a hazai turisztikai szektor, véli Kis Róbert Rihárd.
Az alakuló ülésen az elnökség eldöntötte azt, hogy mik azok a dolgok, amik prioritást élveznek.
Erről pedig már Végandor, a Magyar Fürdőszövetség új elnöke beszélt műsorunknak, aki jelenleg a Zalakarosi Fürdő ZRT vezérigazgatója és a szakszövetség tavaszi közgyűlésén választották meg 2026 májusában. Pályafutását diákmunkásként kezdte még a Zalakarosi Fürdőben 1992-ben, és az évek során különböző üzemeltetési pozíciókat töltött be, majd 30 évvel később 2022. június 1-től a Zalakarosi Fürdő ZRT vezérigazgatója lett. Korábban dolgozott Bükkfürdőn és a Lenti Gyógyfürdőnél is, így széles körű üzemeltetési tapasztalattal rendelkezik.
Szeretnénk az 509-510-es kormányrendelet módosításait, illetve részünkről indokolatlannak tartott szigorából egy kicsit úgymond enyhítést kérni. Ez mindenképpen szakmai oldalról történő egyeztetéseket von maga után, úgyhogy ezt szeretnénk elérni. Következő, ami majd terítékre fog kerülni, az mindenképpen a NEAK támogatás mértékének az emelése, hiszen körülbelül 15 éve nem volt ennek a hozzájárulásnak emelése.
Végandor szerint indokolt, hogy a fürdőnél maradó összeg, például az áfa bevétel egy része, közvetlenül a szektor fenntarthatóságára, fejlesztésére és a humán erőforrás fejlesztésére legyen fordítható. Hozzátéve, ilyen források biztosítása tenni lehetővé a fürdők hosszú távú működőképességének erősítését és a szolgáltatások minőségének javítását. A Fürdőszövetség új elnöke bízik abban, hogy a kormányzati döntéshozók nyitottak erre a megoldásra, mert a turizmus GDP arányos hozzájárulása jelentős, és a szálláshelyek forgalmának mintegy 70%-a olyan településeken realizálódik, amelyek közvetlen közelében működnek gyógyfürdők. Ezért a fürdőszektor támogatása nem csupán gazdasági, hanem egészségügyi és prevenciós szempontból is stratégiai jelentőségű. Végandor kiemelte továbbá, a NEAK finanszírozás emelésével az egészség megőrzés és a prevenció szélesebb körben kerülhetne fókuszba a magyar lakosságnál.
Annak érdekében, hogy egy kicsit az úgymond rossz szóval fogok élni, egy megöregedett társadalmat megpróbáljunk egy olyan mederbe terelni, amelynek értelmében azokat a reumatológiai problémákat, ízületi problémákat előzetesen kezelvén kicsit a társadalmi egészség szintjén javítani. Ez is nagyon-nagyon fontos lenne. És hát az ENTAK adatokra rátérve, ugye az attrakciók is belekerültek abba, hogy adatokat szolgáltatunk, viszont ebből még úgy igazából nem láttunk semmiféle mért és összehasonlító táblázatokat, úgyhogy ebből nagyon szeretnénk egy olyan számadatot, számsorokat visszanyerni, ami kellő alapot biztosíthatna a jövőben, annak érdekében, hogy tovább tudjanak fejlődni a fürdők.
Végandor emlékeztetett, a fürdőszektor versenyképességének és fenntarthatóságának kulcsa a költségek csökkentése és a termál energia hatékonyabb felhasználása. Sok fürdő ugyanis jelenleg még csak a gyógyvíz hagyományos felhasználását alkalmazza, miközben a víz hőjének és energiájának visszanyerése jelentős megtakarítási lehetőséget kínál. Különösen annak fényében, hogy az energiaköltségek a fürdők kiadásának meghatározó részét teszik ki. A Fürdőszövetség új elnöke hozzátette, a gyógyvizek forgatásával és vegyszeres kezelésével kapcsolatos nyitott kérdéseket úgy kell rendezni, hogy egyszerre biztosított legyen a közegészségügyi biztonság és az üzemeltetési hatékonyság. Ennek érdekében elengedhetetlen a döntéshozók, hatóságok és szakmai szereplők közös egyeztetett álláspontja. Javasolta továbbá, hogy a jogszabályi környezet áttekintésére elegendő idő kell, akár átmeneti felfüggesztésekkel, vagy hatályon kívül helyezéssel, hogy a szakmai párbeszéd és a gyakorlati megoldások kialakítása zavartalanul megtörténhessen, emelte ki Végandor.
és tényleg mind a döntéshozók, a hatóság, illetve a fürdős kollégáknak a részvételeivel kezdeményeznénk egy olyan közös megbeszélést, amelyben nem sérülne senkinek sem az érdeke, hiszen azért azt hozzá kell tenni, hogy most már közel 60-70 éve, vagy már régebb óta működnek fürdők, és az ilyen mértékű szigorítás teljesen indokolatlan, ami a közegészségügyet illeti.
Magyarország gyógyturizmusa, a gyógyvizek mennyisége és minősége világszinten is kiemelkedő érték tehát, amelyet óvni és gondozni, kezelni kell. A Fürdőszövetség új elnöke elítélendőnek tart minden olyan jogszabályi beavatkozást, amely a fürdők működését jelentősen korlátozná, mert az nem csak a szektort, hanem az ország turizmusát is hátrányosan érinteni, tette hozzá Végondor.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettő szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok! 2026. május 25-én hétfőn a mikrofonnál Csete Beáta. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa.
Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán kijevi megye déli területén található Bilacerkva városát múlt éjjel. Az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai célpontokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Kijev főpolgármestere a várost ért támadásról pedig azt mondta, hogy egy ember meghalt, 20-an megsebesültek. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele. Jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, miután Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta Ukrajnát. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot és az ukrán légvédelmi rendszerek megerősítését célzó további segítséget ígért. Elítélte Oroszország Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter is. Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük, és az életükért aggódniuk. Emellett az áldozatok és az ukrán nép melletti kiállást hangsúlyozta. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a római Szentpéter bazilikában bemutatott pünkösdi szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. A várakozás előzi meg 14. Leó pápa első enciklikáját, amelyet ma hoznak nyilvánosságra. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika a mesterséges intelligencia korában az ember értékéről és méltóságáról szól. A pünkösd, a törvényadás és a szövetségkötés ünnepe is, jelentette ki Esztergomban a főegyházmegye segédpüspöke. Martos Levente Balázs arra kérte a híveket, élesszék fel szívükben a hitvallás kegyelmét és a lélek erejét, valamint imádkozzanak egymásért, hogy a Krisztusban és bennük rejlő szeretet pünkös napján is új életre keljen. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak. Mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmazott, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak. A soha el nem múló Isten szeretetéből táplálkozik az ember öröme. Erről a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke prédikált Balatonfüreden. Steinbach József úgy fogalmazott, az öröm is a Szentlélek ajándéka, és a legnagyobb tett másokat örömre hangolni. Az egyház születése mögött is az Isten szeretete áll, mondta a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke Győrött. Szemerei János hangsúlyozta, Isten egyszülött fiának, Jézusnak a lényét már életében a Szentlélek ajándéka járta át, és ezáltal végezte földi cselekedeteit is. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves, összesen 103 diplomájuk van, a kinevezett szakemberek egyharmada nő. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt, a hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött az idény, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. Ma is sok napsütés várható, de az időnként megnövekvő felhőkből egy-egy zápor kialakulhat. A Dunántúlon és északkeleten élénk, néhol erős lesz a szél, délután 27-32, este 17-24 fokot mérhetünk. Szerdáig marad a nyári idő, többfelé 30 foknál is melegebb lesz. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
Nemzeti Sportkrónika.
Ismét bent maradt az elitmezőnyben a magyar férfi jégkorong válogatott. A Tatabánya egy gólos hátrányból várja a férfi kézilabda Európa kupa döntőjének visszavágóját. 19. bajnoki címét gyűjtötte be a Győri Eto női kézilabda csapata. Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es kanadai nagydíjat. Kálnoki Kis Attila lett a sportért felelős államtitkár. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Lettország 6-0-ra verte Nagy-Britanniát a Svájcban zajló jégkorong elit világbajnokságon, így biztossá vált, hogy a magyar férfi válogatott jövőre is a legmagasabb osztályban szerepelhet, a britek pedig búcsúztak az élvonaltól. Csoportunk tegnapi másik mérkőzésén Finnország-Ausztria 5-2. Együttesünk tavaly először maradt bent a legjobbak között, és most ismét megőrizte tagságát. Nemzeti csapatunk ma az Egyesült Államokkal játszik, majd holnap Lettország ellen zárja a tornát. A szövetségi kapitányt, Majoros Gergelyt B. Németh Péter kérdezte.
Boldogok vagyunk nyilván, hogy ez sikerült. Olyan szempontból most kicsit más a helyzet, hogy még van két mérkőzésünk, ami nekünk nagyon fontos. Amikor mi elindultunk az úton, akár még a tavalyi szezon legelején is, akkor is többször hangsúlyoztam, hogy mi nem azért jövünk, hogy nyerjünk egy meccset és bent maradjunk. Ez egy mellékterméke lesz annak a fejlődésnek, annak az előrelépésnek, ami a legfőbb célunk, és ez a két mérkőzés, ez még tartogat nekünk nagyon sok fejlődési lehetőséget, és ha mindent a legesleges legjobban csinálunk, akkor pedig akár valamiféle bravúrt is.
Milyen magyar válogatottra számíthatunk az utolsó két mérkőzésen? Felszabadultabb lesz a biztos bentmaradás miatt, nem kell görcsölnie, vagy a felszabadultság eddig is megvolt a játékosokban?
Én nem hiszem, hogy eddig görcsöltünk volna. Itt felfelé kell, hogy játszunk. Túlnyomó részt olyan válogatottakkal találkozunk, amelyek vagy előttünk, vagy nagyon messze előttünk járnak, és a következő két ellenfél, Egyesült Államok és Lettország is. Én nem hiszem, hogy mi görcsösek lettünk volna akkor, hogyha nem tudjuk, hogy bemarad. maradtunk-e vagy sem. Bármi, amit mi el tudunk érni ezen a két országen, az óriási bravúr. Az a legfőbb célunk mindig az ilyen top ellenfelek ellen, hogy harmadról harmadra a lehető legjobbat nyújtsuk. Ez az eddigi mérkőzésken hol sikerült, hol nem. Bele szeretnék menni a mélyére, akkor azt gondolom, hogy tulajdonképpen a svájci második harmadon kívül mindegyik jó vagy kiváló volt, amit végre tudtunk vinni. Most még van hátra 6, és ebből szeretnék kihozni a legtöbbet.
Majoros Gergelyt hallották. A Liverpool 1-1-re végzett a Brentforddal az Anfield-en az angol labdarúgó Premier League 38. utolsó fordulójában. A hazaiaknál Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót, Kerkez Milost a 83. percben cserélték be. A Liverpool az 5. helyen végezve a Bajnokok Ligája főtáblájára jutott, míg a Nottinghamben 1-1-es döntetlent játszó Bournemouth 6.-ként az Európa Liga főtábláján kezdheti a következő idényt. A vendégeknél Tóth Alex kezdőként 57 percet játszott. A bajnok Arsenal a Crystal Palace otthonában aratott 2-1-es sikerrel hangolt a szombati budapesti Bajnokok Ligája döntőre. Az Európa Liga győztes Aston Villa Manchesterben nyert 2-1-re a City ellen. A Tottenham bennmaradt a Premier League-ben, a West Ham United viszont kiesett. A magyar válogatott 2-0-ra kikapott Szerbiától a tiranai Szokka Európa-bajnokság bronzmérkőzésén, ezzel az 5+1-es labdarúgó szakákban szereplő együttesünk a 4. helyen végzett.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Tatabánya 29-28-ra kikapott a vendég Ohrid csapatától a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének első találkozóján. A visszavágót vasárnap rendezik Észak-Macedóniában. A mezőny legeredményesebb játékosa Éles Benedek volt, de az irányító 9 gólja sem volt elég a hazaiak sikeréhez.
Nagyon beragadtunk az öltözőbe, úgy gondolom, hogy talán kicsit el is izgultuk, de nem vagyok hozzászok, hogy konkrétan teltház előtt játszunk, de az volt a legnagyobb baj, hogy nem tudtunk lenuhanásokat vinni, ami az idejében nekünk különösen nagy fegyverünk. A másik félben meg úgy jöttünk az öltözőbe, hogy nincs vesztenivalónk, talán 5 vagy 6 volt közte. Tudtunk vinni lenuhanásokat, bár sokáig még ott is 5 volt közte, de ott az Okrid is belehibázott, volt egy-két védésünk, és lenuhanásból azért tudtunk vinni is néhány gólt, volt 2-3 üres kapus találatunk is, és talán ez volt a kulcs. Úgy kell kivennünk a következő meccset, 100%-os extra teljesítményt kell, hiszen Orchidben nem könnyű, de nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, azért nekünk ez már egy óriási dolog, az nem számoltunk ezzel. Ez, hogy egy gól lett köztem, a végén talán kicsit még el is rontottunk, de nem szabad búslakodni, hiszen azért elég mélyről jöttünk vissza. Egy gól lesz biztató, mert nem játszottunk jól. Tudjuk, hogy Orchidben nagyon nehéz nyerni, nem sok csapat nyerott, de mindent el fogunk követni, hogy nyerünk. Ha tudjuk azt hozni, amit a második fél időben, akkor én úgy gondolom, hogy tudunk szintú, hogy egy nagyon szoros jó mérkőzés játszunk.
A női kézilabda NB1-ben a Győri Eto 26-23-ra győzött Debrecenben, ezzel függetlenül az utolsó forduló eredményétől bebiztosította bajnoki címét. A kisalföldi együttes története során 19. alkalommal nyerte meg a magyar bajnokságot. A Ferencváros 35-22-re diadalmaskodott a NEKA otthonában, az Esztergom vendéglátóként 31-23-ra verte az Albafehérvárt. További eredmények: Moson-Magyaróvár Kisvárda 37-27, Budaörs Vasas 31-24, Dunaújváros Kozár Misleny 21-30 és Szombathely Vác 28-37. A bajnok győri csapatból a balszélső Fodor Csenge nyilatkozott Szilágyi Dórának.
Nagyon boldogok vagyunk, nagyon elégedettek vagyunk, úgy gondolom, hogy egy nagyon stabil szezon volt eddig mögöttünk. Voltak nehézségeink, de nagyon szépen megoldottuk ezeket, és tényleg nagyon magas szintű kézilabdát tudtunk játszani. Elégedettek lehetünk, és nagyon boldogok, hiszen tényleg nagyon kemény csatákat kellett megvívnunk, ezért a bajnoki címért is. Most így nehéz még ebbe teljesen belegondolni, hiszen nagyon nagy feladat vár még ránk a Final Four, majd azután fog így leesni az egész csapatnak, de természetesen ezt is meg kell ünnepelni, és utána már csak a Final Four maradt hátra.
A Final Four szerencsés, hogy pont a Debrecennel játszottatok, most még az utolsó előtti fordulóban, hiszen szokott erős csata lenni, viszont azért gondolom ez egy jó felkészülés volt a Final Four-ra.
Így van, nagyon vártuk már ezt a mérkőzést, hiszen az elmúlt hetekben nem is volt olyan magas színvonalú mérkőzésünk, úgyhogy pont ezt beszéltük a csapattal, hogy ez nekünk nagyon jól fog jönni, úgyhogy nagyon vártuk, nagyon készültünk rá. Pontosan tudjuk, hogy a Debrecen is Bajnokok Ligája csoportkörbe volt, egy jó csapat, ez tényleg egy tökéletes időzítésű mérkőzés volt. Nagyon örülök neki, hogy kaptunk megint egy ízelítőt ebből a gyorsabb játékból, ebből a színvonalból megint. Megerősíteni tudom, hogy ez nekünk a hasznunkra válik majd, hogy a Final Four-ra tudjuk vinni innen majd a történteket is.
Fodor csengét hallották. A második összecsapást is megnyerte a Ferencváros a női vízilabda bajnokság döntőjében. Az FTC azúttal 16-11-re bizonyult jobbnak a BVSC vendégeként. Így a Fradi az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharcban 2-0-ra vezet. A zöldfehérek kapusa Kis Alexandra Korsós Kristófnak összegzett.
Hogy érzed, milyen volt a csapat teljesítménye, a győzelem ezúttal is megvolt, de talán most nem volt annyira egyértelmű a helyzet, mint az első meccsen.
Igen, kicsit görcsösen indultunk neki ennek a mérkőzésnek. Nagyon sok kihagyott helyzetünk volt, de legalább kialakítottuk őket. Ez egy pozitívum, amiből tudunk majd építkezni akár a következő bajnoki döntőre, és utána a BL-re.
Egy kapus elsősorban a védéseire tud emlékezni, de volt az az egész pályás indításod, ami nagyon pontosra sikerült oda a Szilágyi Dorkának. Azt te hogyan élted meg, az mennyire volt egy kivételes mozdulat tőled?
Szerintem ez benne van a mérkőzésben, azért Dorkával is már sok évet játszottunk együtt. Nagyon örülök, hogy jól sikerült, mind az én passzom, mind az ő passza, és hogy góllal tudtuk ezt a támadást bezárni.
Így, hogy az idegenbeli meccset is megnyerte a csapat, hogy látod, mi kell ahhoz, hogy lezárjátok ezt a bajnoki döntőt? Egy hét múlva, tehát azért lesz idő készülni.
Az biztos, fel fogunk készülni 100%-osan, ugyanúgy bele fogunk állni, mint ebbe vagy az előző mérkőzésbe. Az biztos, hogy nagyon koncentrálnunk kell majd, és össze kell tennünk a védekezést, mert az lesz az első és a legfontosabb.
Milák Kristóf a 100 méter gyorsan aratott szombati sikerét követően tegnap 100 méter pillangón sem talált legyőzőre a Máriant Nostrum úszóverseny sorozat első állomásán Monakóban. Kétszeres olimpiai bajnokunk 50,66 másodperces idővel csapott célba. A magyar női röplabda válogatott megnyerte a MEVZA tornát, mivel az záró napon hatalmas csatában öt játszmában legyőzte a meccs előtt a mieinkhez hasonlóan veretlen horvátokat Mariborban. Férfi nemzeti együttesünk viszont 3-0 alul maradt Horvátországgal szemben Fonyódon, a szintén a Közép-Európai Regionális Szövetség által kiírt viadal 5. utolsó játéknapján, ezzel az 5 csapatot felvonultató sorozatban a 4. helyen végzett. Ezüstérmet szerzett a magyar férfi kart csapat a kairói világkupán. A Szilágyi Áron Szatmári Andrásra Krisztián Dallos Benedek alkotta együttes a fináléban a franciáktól szenvedett vereséget. Szintén világkupa versenyen bronzérmes lett Sam Moore-ban a Muhari Eszter Büki Lili Nagy Blanka Borsodi Emma összeállítású női párbajtőr csapat, amely a harmadik helyért a házigazda francia válogatottat győzte le. Bronzérmet nyert a Battai Sugár Szűcs Luca Pusztai Liza Spíz Anna összetételű női kard válogatott is a perui világkupa viadon Limában, miután utolsó mérkőzésén jobbnak bizonyult a lengyeleknél. Marozsán Fábián 3 játszmában kikapott a szerb Miomir Kecmanovicstól a francia nyílt teniszbajnokság a Roland Garros főtáblájának első fordulójában, így kiesett. A főtáblán további 4 magyar szerepel Párizsban, a férfiaknál Fucsovics Márton, míg a nőknél Bondár Anna, Udvardi Panna és Gálfi Dalma. Az asztali tenisz extra ligában a férfiaknál a címvédő PTE Peac szerezte meg a bajnoki címet, a nőknél pedig egy év kihagyás után ismét a Budaörsé lett a trófea. A házigazda pécsiek a Moson-Magyaróvárnál bizonyultak jobbnak a döntőben 4-0-ra, még a budaörsiek a budapesti Erdért csapatát múlták fölül 4-1-re. Az aranyérmes Budaörsből Madarász Dóra foglalta össze a történteket.
Most egy pillanatig sem hiszem el, hogy nyertünk. Olyan jól bekezdtük ezt a meccset. Mindig említjük, hogy a páros nagyon sok mindent eldönt, és sokszor számít, és szerintem az nagyon nagy löketet adott a csapatnak, hogy azt 3-0-ra tudtuk nyerni. Nem tudok elmenni az a meccs mellett, a Maxuti Aneta ellen, ahol az végkiélezett meccs volt, sőt 2-1-8-4-e volt ellenem. Szerintem az egy sorsfordító volt, és az, hogy Imre Leila megvert a Póta Georginát, az nagyon kellett. Őszinte leszek, kis 5 perces szüneteim voltak, és ezt csak azon kapom magam, hogy már 3 van Budaörsnek. Még mindig nem hiszem el, nyertünk. A mélypontom az a második egyéni meccsen az első szedben volt, ki is kaptam. Ismerjük egymást Nagyváradi Mercivel, de akkor is ott éreztem, hogy van egy mélypont, és ott tudtam, hogy egy picit rá kell kapcsolni, hogy jól tudjak játszani, és a második szedet így is ott el kellett idézőesen lopnom tőle, és utána éreztem, hogy kezdem átvenni az irányítást.
Kálnoki Kis Attila lett a belügyminisztérium sportért felelős államtitkára. A 60 éves 5-szörös világbajnok, korábbi öttusázó, sportvezetőként az UTE ügyvezető elnök helyetteseként, majd a Magyar Öttusa Szövetség főtitkáraként dolgozott. A médiában töltött évei során többek között a Nemzeti Sport főszerkesztője volt. Az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es kanadai nagydíjat, a Mercedes versenyzője mögött a Ferrari brit pilótája Lewis Hamilton végzett a második, második helyen, míg harmadikként a Red Bull-al a holland Max Verstappen ért célba. A világbajnoki címvédő brit Lando Norris, valamint honfitársa George Russell is kiesett. Kedves hallgatóink, sportkrónikánk végén. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsorajánlat.
Isten tiszteletet közvetítünk a Majos Mocsfai Társult Evangélikus Egyházközségből ma 10 óra 4 perctől a Kossuth Rádióban. Igét hirdet Makán Hargita lelkész.
Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
Napi jegyzet című rovatunkban Monostori László esperes plébános osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok! Furcsa világban élünk. Reggel sokszor még ki sem nézünk az ablakon, már hírek, üzenetek, kommentek és vélemények érnek el bennünket. Egész nap mondatok között járunk, mintha a világ folyamatosan beszélne hozzánk, és közben egyre több ember érzi úgy, hogy valójában nincs kivel beszélnie. Nem azért, mert nincsenek eszközeink. Éppen ellenkezőleg, soha nem volt ennyi lehetőségünk arra, hogy elérjük egymást. Egyetlen mozdulattal írhatunk annak, aki messze van, azonnal válaszolhatunk, tovább küldhetünk, hozzászólhatunk, vitatkozhatunk. Mégis ismerős az a jelenet, amikor emberek ülnek egymással szemben, egy kávézóban, egy családi asztalnál, vagy éppen egy villamoson, és mindenki valahová máshová figyel. A testek közel vannak, a tekintetek messze. Ilyenkor értjük meg, hogy nem a beszéd tűnt el az életünkből, hanem valami sokkal finomabb és fontosabb. A valódi megszólítás bátorsága és a figyelmes meghallgatás türelme. Mert vannak mondatok, amelyeket nem lehet odavetni két sietős üzenet között. Vannak mondatok, amelyekhez idő kell, csend kell, és az a ritka biztonság, hogy a másik ember most nem menekül el, nem vág közbe, nem készíti elő magában a választ, hanem jelen van. Sokan nem azért hallgatnak, mert nincs mit mondaniuk, hanem mert nem biztosak benne, hogy van, aki meghallgatja őket. Ezért marad annyi félbehagyott mondat családokban, barátságokban, közösségekben. Ezért tud olyan hosszúra nyúlni egy-egy hallgatás két ember között, akik valamikor még könnyen beszéltek egymással. Az ember nem egyszerre némul el. Először csak óvatosabb lesz. Aztán rövidebben válaszol. Végül megtanulja elrejteni azt, ami a legfontosabb volna. Nem a szavaink fogytak el igazán, hanem a bizalmunk gyengült meg abban, hogy a szavak még összeköthetnek bennünket. Pünkösd ünnepe ezért nem csupán távoli régi történet, hanem egészen mai emberi tapasztalatot is megvilágít. Az apostolokról azt olvassuk, hogy félelemben bezárkózva éltek. Nem nagy terveket szőttek, nem magabiztosan szervezték a jövőt, hanem együtt voltak egy zárt helyen, tele emlékekkel, veszteséggel és bizonytalansággal. Aztán valami történik velük. Kilépnek, megszólalnak, és a különböző nyelvű, különböző hátterű emberek megértik őket. Ez pünkösd egyik legmélyebb csodája. Nem egyszerűen az, hogy valaki beszélni kezd, hanem hogy a szó eljut a másik ember szívéig. Nem puszta hang lesz belőle, nem üzenet, nem vélemény, hanem kapcsolat. A tömeg közösséggé válik, a félelem megszólalássá, a bezárt ajtó küszöbbé, amelyen át lehet lépni. Az ember nem bezárkózásra született, nem arra, hogy a saját csendjébe zárva őrizze mindazt, amit ki kellene mondania, és nem is arra, hogy zajjal takarja el a magányát. Arra született, hogy legyen valaki, akihez szólhat, és legyen valaki, akit meghallgat. Pünköst hétfő reggelén ezért nem több beszédet kívánok magunknak, hanem igazabb szavakat. Olyanokat, amelyek mögött figyelem van. Olyanokat, amelyek nem sebet ütnek, hanem ajtót nyitnak. Mert vannak mondatok, amelyek csak akkor születnek meg, amikor az ember érzi, hogy nincs egyedül. És vannak pillanatok, amikor egyetlen, valóban meghallgatott mondatból új élet kezdődik két ember között.
Napi helyzet című rovatunkat hallották.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra 22 perc, júniusban ismét lesz három nap, ahol a kultúra, a közösség és a segítség kéz a kézben jár. Ismét országos hírű művészek lépnek fel a beteg gyermekek megsegítéséért a 34. Kék Madár Fesztiválon Kalocsán. Erről beszélgetünk a következő percekben Lakatos György Fagott művésszel, a Kék Madár Alapítvány a beteg gyermekekért alapítójával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, ez is rokon, jó reggelt!
Azt kérem öntől, hogy először beszéljünk magáról az alapítványáról, alapítványról és a Kék Madárról is, és itt idézzük fel ugye a Nobel-díjas belga író művét, amiben két gyermek a Boldogság Kék Madarát kutatja, éppen azért, hogy meggyógyítsanak egy beteg kislányt. Aztán rájönnek, hogy tulajdonképpen a Kék Madár nem egy távoli, elérhetetlen csoda, hanem a legegyszerűbb dolgokban, szeretetben, természetben és az otthon melegében rejlik. Hogyan mutatkozik meg ez a szimbólum az alapítvány munkájában?
Köszönöm ezt a jó felvezetést. Bocsánat, még nem skáláztam ma reggel. Szóval Máterlink meséről van szó, a Kék Madárról, a Boldogság Kék Madáráról, ami Tiltél és Mirtil keres. Aztán rájön, hogy nincs is van messze, aztán karitkába zárják, de rájön arra is, hogy abban a pillanatban, hogy a karitkába zárják a Boldogság Kék Madarát, akkor az el megszürkül, vagy elszürkül. Valóban Kalocsán, a szővárosomban találtam ki ezt a mesét folytatni. Beteg gyerekekért a Kék Madár Alapítvány 1991 óta létezik. Akkor kerestem egy mesét, ami illusztrálja azt, hogy mit szeretnék elérni, beteg gyerekeket támogatni, és akkor találtam meg Máténnek a meséjét. És lett ebből a meséből egy fesztivál, a Kék Madár Fesztivál Kalocsán, ami most már 35 éve működik, ahogy konferálta az ország legjelentősebb művészei, vagy legismertebb művészei, vagy legjobb művészei, sorolhatnám a jelzőket, föllépnek minden évben ingyen, beteg gyerekek támogatásáért, és a befolyó bevételből minden évben, hát most idénként 62 gyereket fogunk támogatni, 35 év alatt 1400 gyermeknek a gyógyulását segítettük elő, több mint 140 millió forinttal.
Azt olvastam önről egy interjúban, hogy önt a lehetetlennek tűnő kihívások éltetik. Na most egy ilyen alapítvány működtetése, vagy egyáltalán a célok elérése, az mennyire tűnik lehetetlennek, vagy mennyire érzi azt, hogy igenis vagyunk annyira érzőszívűek, adakozóak, még a legelvetemültebb politikai időszakokban is, amikor megnyitjuk nem csak a szívünket, de a pénztárcánkat is.
Én azt hiszem, azt tanultam a szüleimtől, nagyszüleimtől, szerencsés környezetben nőttem fel, hogy lehetetlen nincsen, csak legfeljebb nehezen megoldható dolog, de az ember energiát, odaszánást, lelkesedést tesz a tevékenységbe, ami fontos, akkor minden megvalósítható, és előbb-utóbb az ember mellé állnak a többiek is, a barátok, a családok, a környezet. Valóban, mikor ezt elkezdtem 91-ben csinálni, akkor a családom volt a legfőbb támogatóm, akik segítettek, volt, hogy a Hunyadi utcai szülői házban 70-en ebédeltek az operáz zenekarra, vagy a budapesti vonósok, sorolhatnám Kocsis Zolival, Bukán Györggyel, Helyei Lacival. Hát már egyik sincsen, elkazoszki, sorolhatnám, hogy a 35 év az 35 év, de aztán előbb-utóbb Kalocsa mellénk áll teljes mértékben. Most már olyan szintű összefogás van, most például legutóbb most van pünkös hétfője, szombaton voltunk Kalocsai piacon, ahol a pár év bevezetett kitűzőinket árultuk, és egy nap alatt két helyszínen közel 1 millió forintot gyűjtöttünk össze a gyerekeknek.
Ugye, hogyha már a kitűzőket, bocsánat, kitűzőket említette, az nagyon fontos, hogy a belépés minden programra ingyenes lesz, viszont a kérés a szervezőktől annyi, hogy vásároljanak egy kitűzőt, ami 990 forint, és hogyha már a segítség 1220 beteg gyerek gyógyulásához tudtak eddig hozzájárulni.
Igen, tulajdonképpen egy pár éve találtuk ki ezt a kitűzőt, amire ráadásul egy több oldalú jó lehetőség. Ezt a gyerekek rajzolják a kitűzőket, rajzpályázat van, általános iskolásoknak és középiskolásoknak, akik Kalocsa és környékén rajzolhatnak. Ha jól emlékszem a számokra, most nem biztos, hogy jót mondok, kb. 1400 gyerek rajzolt a barátságról, a segítségről, a barátságról. Ezt egy szakértőkből álló bizottság értékelte, és ebből kiválasztott 30-at, majd 4-et, és ebből 8000 kitűzőt gyártottunk. Valóban a fesztiválra belépés ingyenes, de ebből a kitűzőnek a megvásárlásával támogathatják az alapítványt, és ezek a csodálatos színes kitűzőkkel a közönség kavalkát, tehát borrasztó jól néz ki.
No, egyetlen egy percünk marad, most már arra nem marad időnk, hogy a teljes programot felsoroljuk, arról viszont még tudunk beszélni, hogy ez az összeg hogyan jut el a gyerekekhez, mert ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ki hogyan választja ki azokat a gyermekeket, akiknek szüksége van a támogatásra.
Most már közel 20 pár éve hozzánk pályáznak beteg gyerekeket nevelő családok. Ez egy orvosi bizottság, akik ismerik a betegségeket, kalocsai körzeti orvosok, gyermekorvosok értékelik, és ebből kiválasztják azt, akiket tudunk támogatni. Tulajdonképpen most már évek óta, aki hozzánk pályázik, az mindenki kap támogatást. Mindenki, minden család közvetlenül.
No, és akkor fél percünk marad, beszéljünk a művészekről, fellépőkről.
Győri Filharmonikus Zenekar, Szombathelyi Szavária Zenekar, Iván Ende Parazol, Budapest Jazz Orchestra, Tóth Verával, Deák Bill Gyula, Tóth Mennyhér Kiállítás, Spíró György, Szakonyi Károly Dedikáció, Vujicsics, Grillus Vili, nem győzöm sorolni a remek föllépőket. A Maladi Pécs Színház egy Penelope előadással elképesztő műsorkavalkát lesz. Kavocsán gyerekműsor is. 3 nap alatt.
Június 5-én, 6-án és 7-én várják tehát azokat, akik szeretnének segíteni a beteg gyermekeknek. A Kék Madár Alapítvány a beteg gyermekekért alapítójával, Lakatos György Fagott művésszel beszélgettünk. A teljes program viszont megtalálható ugye az interneten, és még egyszer a belépés az ingyenes, ki egy kitűző vásárlásával tudnak segíteni, egy kitűző 990 forintba kerül, még egyszer, tehát június 5-től 7-éig Kalocsán. Fél 9 rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa.
Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte, az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A vasárnap kezdődött és 5 napig tartó éves zarándoklat az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. 3 fős legénységgel elindult a kínai Shenzhou 23 űrhajó a mennyei palota űrállomásra, hogy leváltsa a rekordhosszan ott tartózkodó asztronautákat. A 203 napos űrmissziót végrehajtott legénység várhatóan május végén érkezik vissza a Földre. A most indult űrhajósok között van az első hongkongi egyben civil kínai nő, aki lehetőséget kapott az űrutazásra. Kína a tervek szerint 2030-ra embert küld a Holdra is. Idehaza nagyon erős UVB-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
8:02 Eger megtelik a hosszú hétvégéken. Pünköskor is az egyik legkedveltebb úti cél a hevesi megyeszékhely, ahol a szabadtéri programok és a pünkösdi pincetúra mellett sokan felkeresik a helyi templomokat, illetve a felújított bazilikát is. Pilisi Csenge riportja.
Vonz mind a kettőnket Eger, voltunk már mind a ketten itt külön-külön, de együtt még nem. Mégis ékszeres doboznak szálltjuk, aztán azért szeretjük a wellness-t, meg szeretünk kulturálódni is, tehát a város nézni. Úgyhogy ez volt a két fő vonzerő. Mert nem nagyon szoktunk négy csillagot alatt választani, nem a sznobizmus miatt, hanem egyszerűen ez az a szint, ami már megfelel az elvárásainknak. És szolgáltatások terén mi volt igazán vonzó, szeretjük a finom ételeket, tehát a gasztronómiát, meg hogy a wellness szolgáltatásokon belül széles tárház legyen.
Ezért jönnek Egerbe a turisták. Az épített örökség mellett a bor és a fürdő vonza a városba a vendégeket.
A pünkösdi hétvége is egy olyan hétvége, amikor megtelik Eger.
Trötyi Gábor az Egervárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója.
Most egy kicsit az esős időjárás ez bekavart, ugye a foglalásokat általában most a vendégek szeretik az utolsó pillanatra is akár hagyni, ezért egy ilyen érdekesebb hétvége alakult ki, de Eger nagyon várja ismét a vendégeket. Programokban is megnyilvánul az attrakciók, az Egrivár, a Líceum készülnek a hosszú hétvégére, és ilyenkor nyitva vannak természetesen a látnivalóink, és nagyon sok szeretettel várjuk ilyenkor a vendégeket.
Mi az, ami miatt jönnek mondjuk egy ilyen pünkösd alkalmával a vendégek? A lelassulást, a lecsendesedést keresik, vagy azért a programok is vonzóak ilyenkor?
Talán most nem a harsány programok hétvégéje van, hanem vannak, akik a vallási turizmus kapcsán keresik feleget, hiszen Egernek rengeteg vallási műemléke van. Akár ha megnézzük a most nemrég felújított Egri bazilikát, érdemes meglátogatni, hogy Eger egy barokk város, és hogy a legszebb barokk templomaink, ugye akár a Minarita templomot a Dobótéren nagyon ajánljuk, mert ez olyan különleges, olyan Közép-Európában egyedi barokk templom. Igen, érdemes egyrészt az elcsendesülés, hogy ilyen mondjuk egy vallási típusú turizmusra is gondolni, de hát sokan pihenni jönnek ide, tehát hogy ez egy olyan hétvég, amikor emberek három napig tudnak pihenni, és akkor ezért szoktuk mondani, hogy érdemes elmenni az Egri várba, ahol a gyerekeknek, családoknak szóló programok vannak, vagy Éseki palotát meglátogatni, vagy a Szépasszonyvölgy ilyenkor nagyon kedvelt, ott is amellett, hogy nyitva vannak természetesen az éttermek, a pincék, programok is várnak a vendégekre egy ilyen hosszú hétvégén.
Ez volt az első kóstoló?
Igen.
És mit kóstoltak?
Hát egy vörös bort, édes. Igen, abszolút. Én jobban szeretem párom, inkább a normál borokra
szavazni. Én nekem elég volt ez az egy, ez nekem nagyon édes, de most fogunk bemenni, és a borsort végig kóstoljuk.
Látok egy kis füzetet, hogy itt föl van sorolva, vagy mit kínálnak majd?
Igen, így van, pontosan.
És fognak is majd ételt is választani, mert itt azért ilyen különböző disznóságok vannak.
Azzal kezdtem, tehát legyen egy kis bázis, úgyhogy én egy toroskáposztát tettem már az elején. Nagyon finom volt.
Vannak foglalási adataik ilyenkor már, vagy utolsó pillanatra hagyják valóban a vendégek?
Eger általában az ilyen hosszú hétvégénként a belföldi turizmusnak az egyik központi célterülete. Általában az első három helyben benne szoktunk lenni, például az egyik híres szállásfoglaló portál adatai szerint. Most még nem látjuk ezeket az adatokat. Az első negyedéves statisztikák azt mutatják, hogy 17%-os növekedés volt a vendég éjszaka számba, ami hát egy ekkora városnál ez egy nagyon jelentős, szép eredmény.
A foglalásoknak kedvez a jó idő, hogy most valóban egy nyári hétvége köszöntött ránk?
Trend szerint meg lehet figyelni, hogy nagyon sokan ilyen impulzusszerűen az utolsó pillanatban, hogyha jó idő van, akkor induljunk el, és ugyanez fordítva is működik, ha elsős idő van, akkor kevésbé indulnak el a vendégek, viszont hogyha kisüt a nap, jó idő van, az időjárás jelentés azt mutatja, hogy szép hétvégénk van, akkor megtelik Eger. És hát, hogy a jó idő, hogyha megjött, akkor ugye nyilván Egerben a városban egy különlegesen városi strand van, mert a belvárosban egy séta keretében el lehet jutni, és ilyenkor a strand is nagyon népszerű. Egerben az a hangulat az egyik izgalmas, másrészt, hogy gyalog el lehet érni akár az Egri vár, a termálfürdő, de még a Szépasszonyvölgy is egy olyan negyed óra, 20 perc sétára van a belvárostól.
Hogyan készül fel a város a nyári szezonra?
A nyári szezonra tehát egyrészt ugye Eger turisztikailag felkészült, és ilyenkor mindig a minőségi program kínálatot nyújtunk a vendégeknek. Tehát, hogy vannak hagyományosan rendezvényeink, ilyen például a Kaláka Fesztivál, vagy az Egri Bor ünnepe, de most tavaly kezdődött az Egri Várba az Apród Fesztivál, ami egy újfajta család orientált rendezvény, és a gyerekek nagyon szeretik, vagy akár a Gárdonyi Napok, és ilyen.
A lecsendesedésről beszélünk, akár pünkösd idején, a templomokat is érdemes felkeresni.
Eger barokk templomai lecsendesülés szempontjából, másrészt meg egy kulturális értéket is képviselnek, tehát hogy ezeket érdemes felkeresni. Nagyon szép templomaink vannak, a Ferences templomot tudom ajánlani, a Minerita templomot a Dobótéren, tehát ezeket mindenképpen érdemes felkeresni, akár lecsendesülés szempontjából, akár pedig mint egy ilyen turisztikai látványosság is megállják a helyüket.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra 37 perc. A mostani hosszú hétvégén Hajdúszoboszló a Szent István Parkban megrendezett pünkösdi sokadalommal és a Hungaroszpá fürdőkomplexum ünnepi kínálatával vonza a turistákat. Az eseményen kutyás programok és veterán jármű kiállítás is várta az érdeklődőket, ma pedig egy új szoborparkot avatnak. További részletek Cinek Eleventétől.
Látjuk azt, hogy megteltek a magyarországi szállodák. Persze mindig van hely, lehet ott szálláshelyet találni, ha nagyon akarunk.
Kis Robert Rihárt, turisztikai szakújságíró.
De az biztos, hogy a tavalyi időszakhoz képest is csúcsra járnak már most a szállodák, és akkor még csak majd a hétvégén jön ugye a bajnokliga eldöntője, amikor Budapesten gyakorlatilag szinte mindent ki lehet adni. De nagyon jól sikerült ez a mostani pünkösdi időszak. 250-280 ezer ember is turistáskodott, mintegy félmillió vendégészakát generált, ugye ebbe benne vannak a külföldi meg a belföldi vendégek is. Jó magam egyébként Sárváron töltöttem az időmet. Nagy újdonság, hogy két darab olyan díjat is kapott, hogy az alvásprogramját Európa leginnovatívabb alvásprogramjává választották.
A turisztikai szakújságíró megfigyelése szerint a pünkösdi hosszú hétvége erős belföldi keresletet hozott. A fürdővárosok és élményközpontok, például a Sárvári Spirit programjai teltházzal működtek, de Sopron-Szombathely térségében is magas volt a foglaltság. A vendégek mintegy fele szállodát választott, sokan Budapestről indultak, és átlagosan mintegy két vendégészakát töltöttek el. A kínálatot szinte minden település pünkösdi programokkal bővítette, mint Sárvár, Szombathely, Sopron, Hévíz, Balatonfüred, Siófok, Sárospatak, Szentendre és Budapest több helyszíne is, ami hozzájárult a magas látogatószámhoz. Ugyanakkor Kis Robert Riárd rámutatott a szezonális kihívásokra. A balatoni csúcs szezonban, júliusban, augusztusban komoly munkaerő hiány tapasztalható, és a szállodai szektor egy részét ma már külföldi munkaerővel pótolják, ami hosszabb távon befolyásolhatja a szolgáltatások minőségét és kapacitását.
Szükség van londinerekre, szoba dolgozókra, mellette szinte mindenre. A szakácsoknak is millió fölötti fizetése van már jó pár helyen a Balaton környékén az adott időszakra, mert hogy nehéz találni a jó pár időszakos étterembe. Kezelhető gond. Nyilván mindig van az a pénz, amiért találok embert. Igazából az a lényeg, hogy a minőséget tudom-e hozni. Hirtelen összeáll egy csapat, sokkal nehezebb egy standard jó minőséget megcsinálni, mint akkor, hogyha egyébként már egész évben együtt vannak. Úgyhogy ezért is fontos például a Balatonnál is, hogy legyenek olyan helyek, amelyek egész évben nyitva vannak.
Kis Robert Rihárd emlékeztetett, a munkaerőhiány ugyan valós problémát jelent, de leküzdhető, és a magyar turizmusban számos jó szolgáltató dolgozik, akiket érdemes elismerni. Rámutatott, hogy a szállodák megújítása és a célzott marketing fontos feladat, miközben az éttermek, vendégházak és szállodai dolgozók mind hozzájárulnak a szektor jelenlegi eredményeihez. A szakújságíró kiemelte a szépkártya élénkítő hatását évi mintegy 450 milliárd forintos forgalommal, valamint az olyan kezdeményezéseket, mint az ENTAK, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, amely adat alapúvá tette a központi marketing munkát. A szakember összességében optimista a fejlődési lehetőségeket illetően, miközben megemlítette a további támogatás és innováció szükségességét.
Arról beszélgetünk főleg sok szakmai megbeszélésen, hogy az új turizmus az valami olyasmit jelent, hogy minél kisebb szintre levigyék a döntéseket. Tehát Ausztriában is van Graznak külön idegenforgalmi hivatal, ha megnézzük nálunk, hogy főleg központilag dőlnek ezek el. Az új turizmusban Szeged Izraelnél például már megpróbálták megcsinálni ezt a kísérletet, meg hát az Európai Unióban sok helyen, hogy az adott helyszínen dőljenek el leginkább a dolgok.
A turizmus fejlesztésének kulcsa tehát a régiós szemlélet. Úgy érdemes tervezni, hogy a vendég 3-4 napig is találjon programot egy térségben, mert ha jó a szállás és változatos a kínálat, a rövid, akár egynapos látogatások helyett hosszabb, környékfelfedező tartózkodások alakulnak ki. Bár még van hova fejlődni, jó irányba haladunk, és az elmúlt időszakban jelentős előrelépéseket ért el a hazai turisztikai szektor, véli Kis Róbert Rihárd.
Az alakuló ülésen az elnökséggel döntötte azt, hogy mik azok a dolgok, amik prioritást élveznek.
Erről pedig már Végandor, a Magyar Fürdőszövetség új elnöke beszélt műsorunknak, aki jelenleg a Zalakarosi Fürdő ZRT vezérigazgatója és a szakszövetség tavaszi közgyűlésén választották meg 2026 májusában. Pályafutását diák munkásként kezdte még a Zalakarosi Fürdőben 1992-ben, és az évek során különböző üzemeltetési pozíciókat töltött be, majd 30 évvel később 2022. június 1-től a Zalakarosi Fürdő ZRT vezérigazgatója lett. Korábban dolgozott Bükkfürdőn és a Lenti Gyógyfürdőnél is, így széles körű üzemeltetési tapasztalattal rendelkezik.
Szeretnénk az 509-510-es kormányrendelet módosításait, illetve a részünkről indokolatlannak tartott szigorából egy kicsit úgymond enyhítést kérni. Ez mindenképpen szakmai oldalról történő egyeztetéseket von maga után, úgyhogy ezt szeretnénk elérni. Következő, ami majd terítékre fog kerülni, az mindenképpen a NEAK támogatás mértékének az emelése, hiszen körülbelül 15 éve nem volt ennek a hozzájárulásnak emelése.
Végandor szerint indokolt, hogy a fürdőnél maradó összeg, például az áfa bevétel egy része, közvetlenül a szektor fenntarthatóságára, fejlesztésére és a humán erőforrás fejlesztésére legyen fordítható. Hozzátéve, ilyen források biztosítása tenni lehetővé a fürdők hosszú távú működőképességének erősítését és a szolgáltatások minőségének javítását. A Fürdőszövetség új elnöke bízik abban, hogy a kormányzati döntéshozók nyitottak erre a megoldásra, mert a turizmus GDP arányos hozzájárulása jelentős, és a szálláshelyek forgalmának mintegy 70%-a olyan településeken realizálódik, amelyek közvetlen közelében működnek gyógyfürdők. Ezért a fürdőszektor támogatása nem csupán gazdasági, hanem egészségügyi és prevenciós szempontból is stratégiai jelentőségű. Végandor kiemelte továbbá, a NEAK finanszírozás emelésével az egészség megőrzés és a prevenció szélesebb körben kerülhetne fókuszba a magyar lakosságnál.
Annak érdekében, hogy egy kicsit az úgymond rossz szóval fogok élni, egy megöregedett társadalmat megpróbáljunk egy olyan mederbe terelni, amelynek értelmében azokat a reumatológiai problémákat, ízületi problémákat előzetesen kezelvén kicsit a társadalmi egészség szintjén javítani. Ez is nagyon-nagyon fontos lenne. És hát az ENTAK adatokra rátérve, ugye az attrakciók is belekerültek abba, hogy adatokat szolgáltatunk, viszont ebből még úgy igazából nem láttunk semmiféle mért és összehasonlító táblázatokat, úgyhogy ebből nagyon szeretnénk egy olyan számadatot, számsorokat visszanyerni, ami kellő alapot biztosíthatna a jövőben, annak érdekében, hogy tovább tudjanak fejlődni a fürdők.
Végandor emlékeztetett, a fürdőszektor versenyképességének és fenntarthatóságának kulcsa a költségek csökkentése és a termál energia hatékonyabb felhasználása. Sok fürdő ugyanis jelenleg még csak a gyógyvíz hagyományos felhasználását alkalmazza, miközben a víz hőjének és energiájának visszanyerése jelentős megtakarítási lehetőséget kínál. Különösen annak fényében, hogy az energiaköltségek a fürdők kiadásának meghatározó részét teszik ki. A Fürdőszövetség új elnöke hozzátette, a gyógyvizek forgatásával és vegyszeres kezelésével kapcsolatos nyitott kérdéseket úgy kell rendezni, hogy egyszerre biztosított legyen a közegészségügyi biztonság és az üzemeltetési hatékonyság. Ennek érdekében elengedhetetlen a döntéshozók, hatóságok és szakmai szereplők közös egyeztetett álláspontja. Javasolta továbbá, hogy a jogszabályi környezet áttekintésére elegendő idő kell, akár átmeneti felfüggesztésekkel, vagy hatályon kívül helyezéssel, hogy a szakmai párbeszéd és a gyakorlati megoldások kialakítása zavartalanul megtörténhessen, emelte ki Végandor.
És tényleg mind a döntéshozók, a hatóság, illetve a fürdős kollégáknak a részvételeivel kezdeményeznénk egy olyan közös megbeszélést, amelyben nem sérülne senkinek sem az érdeke, hiszen azért azt hozzá kell tenni, hogy most már közel 60-70 éve, vagy már régebb óta működnek fürdők, és az ilyen mértékű szigorítás teljesen indokolatlan, ami a közegészségügyet illeti.
Magyarország gyógyturizmusa, a gyógyvizek mennyisége és minősége világszinten is kiemelkedő érték tehát, amelyet óvni és gondozni, kezelni kell. A Fürdőszövetség új elnöke elítélendőnek tart minden olyan jogszabályi beavatkozást, amely a fürdők működését jelentősen korlátozná, mert az nem csak a szektort, hanem az ország turizmusát is hátrányosan érinteni, tette hozzá Végandor.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra 46 perc, hagyományok színes kavalkádja várja a látogatókat pünköst hétfőn, tehát ma a Szentendre és Kanzenben. A pünkösd örökség ünnepen zenei, népzenei, valamint kézműves programokkal, sőt a spanyol kultúra kincseivel is találkozhatnak. Hegedűs Katalin összeállítása.
A Bátai Pántlika, a tambura zenekarral is találkozhatnak mindazok, akik ma pünköst hétfőn kilátogatnak a Szentendrei Skanzenbe. Az ő muzsikájuk szólt az imént. Szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Csonka Takács Eszter, múzeológust, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Központ vezetőjét, és Prikler Szilvia Beatrix múzeológust, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Népépítészeti és Tájház Központ vezetőjét. Isten hozta önöket.
Köszönjük szépen. Köszönjük a meghívást. Köszönjük a hallgatókat és szeretette.
Először Eszterhez fordulok. Ha valaki pünköst hétfőn kilátogat a Szentendrei Skanzenbe, a tambura muzsikán kívül mi mindennel találkozhat még? Mennyire színes az idei kínálatuk?
Hát ez egy hatalmas forgatag minden évben, hiszen ilyenkor nem csak a pünkösdöt ünnepeljük a Skanzenben, hanem a közösségeket, az örökségeket, mindazokat az elkötelezett, az ország minden részéből érkező, hagyomány őrző, éltető, megélő közösségeket, akik a mi köreinkben valamilyen módon benne vannak. Ez azt jelenti, hogy a Szellemi Kultúrás Örökség nemzeti jegyzékén szerepelnek, vagy a tájház hálózat tagjai. Tehát a Skanzennek nagyon fontos, hogy olyan közösségi hálózatokat működtet és éltet, amelyek különböző szálakon, különböző témákban kapcsolódnak a múzeum tevékenységéhez, és éppen ezért a mai napon is folytatjuk azt a színes kavalkádot, amelyben már tegnap is lehetett része a látogatóknak. Meghívunk ilyenkor minden olyan közösséget, amely a Szellemi Kultúrás Örökség nemzeti jegyzékén szerepel. Ők mutatkozhatnak be, a Skanzen portáit adjuk nekik. Ők a házigazdák ilyenkor, és a változatos hagyományokat láthatjuk itt, és átélhetjük. Ez nagyon fontos, hogy a látogatók bekapcsolódhatnak nagyon sok tevékenységbe. Ők maguk is táncolhatnak, viseletet próbálhatnak, kóstolgathatnak, kézműveskedhetnek, átélhetik mindazt, amit hoznak ezek a közösségek, és itt saját örökségükként, identitásukként bemutatnak a közönség számára. Vendégeink lesznek a mai napon például a kalocsai hagyományőrzők, a vőfélyek a Kárpát-medencéből, a kékfestés hagyománya ma is bemutatásra és kipróbálásra kerülhet, a sólymászok például bemutatják a gyönyörű madaraikat, a vadászati hagyományokat, belekóstolhatunk a bajai halászlébe is akár, de kipróbálhatjuk a csipkevarrást, vagy a szerb aranyhímzést, ez is egy gyönyörű szép szokásunk. Ugye nagyon fontos, hogy nem csak a magyarországi magyar hagyományok jelennek meg a nemzeti jegyzéken és ezáltal a Skanzen rendezvényen, hanem a nemzetiségek is bemutatkozhatnak, és ez fontos számunkra, hogy például a bolgár kertészet hagyománya, ami nemrég került fel erre a nemzeti jegyzékre, is látható lesz, és van díszvendége is a rendezvénynek.
Igen, pont erre akartam rákanyarodni, hogy idén Spanyolország a rendezvény kiemelt vendége. Első hallásra talán távolinak tűnhet a két világ, de hogyan fér meg egymás mellett a magyar néptánc és a flamenco a pünkösdi forgatagban?
Célunk az, hogy minden évben egy nemzetközi örökség találkozót és közösségi találkozót szervezzünk, és az idei évben hát így alakult, hogy sikerült az UNESCO reprezentatív listájáról néhány spanyol örökséget megszólítanunk, és ők itt be fognak mutatkozni élőben. Ebből az egyik a leghíresebb, a flamenco természetesen, amely nem csak tánc, ez nagyon fontos, hanem az egy életérzés, aminek a kísérője a zene, az ének, a ritmus, és persze a tánc is meg fog jelenni, ezáltal amelyet szintén kipróbálhatnak majd a látogatók, de emellett spanyol ízek is lesznek majd a spanyol udvarban, és egy gyönyörűen feldíszített kordobai stílusban virágokkal feldíszített páció, amely ott egy nagyon-nagyon jelentős andalúziai szokás és hagyomány.
Hát ha már az udvarokat említette, most akkor fordulok Szilviához, és beszéljünk kicsit a Skanzenben található tájegységekről, mely porták nyitják ki szó szerint a kapuikat, és ott mi mindennel várják a látogatókat.
Skanzen 4 teljegységén valósítjuk meg ezt a pünkösdi forgatagot. Minden portára vagy egy, vagy akár több közösséget is elhelyezünk. Ők fogják ezeket a portákat színessé tenni, élővé tenni, hozzák a saját hagyományaikat, örökségeiket, tárgyaikat. A tájházaknál például kifejezetten azt kértük, hogy a saját gyűjteményükből hozzanak egy-egy olyan tárgyat, ami az ő közösségüket, az ő településüket a legjobban szimbolizálja. Így például a mai napon a cáki pincesornak a képviselői egy puttonyszámláló botot mutatnak be, a Magyar Szombatfai Fazekasház, ami ugye a szellemi kulturális örökség listán is megtalálható, ők fazekas terméket mutatnak be, de nálunk is meg fognak jelenni a nemzetiségek, a Budakeszi Tájház rájuk jellemző virágszőnyeg díszítésnek a fotókiállítását hozza, a Solymári Sváb Tájház pedig népviseletet fog bemutatni, és egy nagy különlegesség, hogy a Szegedi Napsugaras Tájház nem a paprikát mutatja be, hanem a helyi tarhonya készítésnek a hagyományát, és tarhonya rostát hoz. Meg lehet nézni, hogy hogyan is csinálták hagyományos keretek között ezt a tarhonyát.
Általában a tájházakról akkor beszélünk, amikor egy-egy ünnep kapcsán, illetve van egy nagyszerű kezdeményezés, hogy évről évre megválasztják most már az év tájházát, és hogyha minden igaz, tavaly pont a Bodrog Közi Múzeumporta nyerte el ezt a megtisztelő címet, amely ugye Cigándon található. Nyilván ezek az alkalmak ráirányítják a szakma és a nagy közönség figyelmét is a tájházakra, a tájházak jelentőségére. Hogyan segítik a kulturális örökség fennmaradását a mindennapokban?
Én nagyon szeretem azt a megfogalmazást használni, hogy a tájházak az épített, a tárgyi és a szellemi örökség komplex megőrzésének a helyszínei. Nyilván helyben ezek a településekhez kötötten tudnak egy ilyen nagyon erős kulturális központok lenni, és ugye ezáltal a közösségeket is erőteljesen tudják összefogni, fejleszteni. Ez a rendezvény is azért lényeges, mert Magyarországon mi a magyar és nemzetiségi, illetve határon túli a magyar vonatkozású tájházakkal is foglalkozunk. A tájházaknak a száma az egész Kárpát-medencét tekintve már meghaladja az 1000 intézményt. Tehát egy hatalmas közösség, hatalmas hálózat, és ők nagyon-nagyon sok szálon tudnak kapcsolódni egymáshoz is, és ugye szellemi örökséghez is.
Eszter, térjünk vissza még kicsit a tartalomhoz, hiszen a Skanzen idei programjait a fenntarthatóság szövi át. Hogyan kell életre ez a modern törekvés a pünkösdi hagyományőrzésben is? Miben mutatkozik meg konkrétan a rendezvényen?
Ugye nagyon fontos, hogy ezek a közösségek, akik helyből, tehát a saját településeikről érkeznek, vagy a saját közösségekből érkeznek, ők nagyon sok olyan tevékenységet képviselnek, amely már önmagában a fenntarthatóságról szól. És azért ez nagyon fontos, és a Skanzen kiállításában is, amely ugye Magtárban látható most, megjelenik, hogy nem csak természeti fenntarthatóságról beszélünk, ami nyilván most legjobban talán előttünk van és érinti a mindennapjainkat, hanem a társadalmi fenntarthatóságról. Éppen ugye említettük a Pántlika zenekart, például a Sárköz közössége itt lesz az az 5 település, amely képviseli a sárközi népművészetet, ugye őket kíséri a Pántlika zenekar. Az ő udvaruk állandóan él, egész nap zenélnek, táncolnak örömmel. Tehát, hogy ezek a bemutatkozások pont azt mutatják meg, hogy nem fellépni jövök, nem egy színpadi produkció miatt érkezem ide, hanem hogy a megélt hagyományom lényegét, ezt az identitást át tudjam adni a látogatóknak, ezzel is példát mutatva, és éppen ezért nem véletlen az, hogy az UNESCO védnöksége alatt áll a rendezvény, hiszen ezt minden évben újra és újra kell kérnünk, hogy használhassuk az UNESCO szellemi kultúrás örökség logóját, hiszen ez nagyon jó példa arra, hogy a szellemi kultúrás örökség közösségek és egyáltalán az ilyen hagyományőrző, például a tájházak rendszerét és működését éltető közösségek élőben jelennek meg. Ez az egyik legfontosabb üzenete ennek a rendezvénynek, hogy az ideérkező látogató valódi közösségekkel találkozik, az élő örökség, az élő közösség résztvevőivel, akik városból érkeznek, faluból érkeznek, ugye érdekes, hogy a selmeci diákhagyományokkal ugyanúgy találkozhatunk, mint a bakonyi pásztor hagyományokkal. Ezek nagyon jól megférnek egymás mellett, ők mindannyian az identitásukat képviselik és élik. Hát láthatjuk élőben, hogy milyen boldogok a selmeci diákok is, ugye az egyetemről érkező diákok, és milyen boldogok a bakonyi pásztorok is, vagy a kőszegi szőlőjövés ünnepét képviselő városi közösség tagjai. Tényleg boldogok és együtt nagyon jó, hogy találkozhatnak, ez egy nagy dolog számukra is, és a látogató ezt megérzi, ennek az egésznek a feelingjét.
Most Szilviához fordulnék, hogy ott a skanzen területén templomok is találhatók, és Pünkösdre például az evangélikus templomokat felszokták díszíteni zöld ágakkal, hogy ez mennyire jellemző, vagy mennyire díszítik ilyenkor a portákat?
Egyrészt egy szellemi kulturális örökség közösség is szokta végezni ezt a templom díszítést. Erre megvan a bejáratott hely nálunk a skanzenban. A igaz katolikus, a Kiselföld tájegységen a János Somorjai kápolnát szokták feldíszíteni. Mivel minden porta élővé válik, ugye a spanyolok is idén a virágdíszítést is hozzák többek között. Tehát, hogy ez a fajta díszítés, a saját karakterükre való porta szabás, ez általában megjelenik. Illetve ide még kapcsolódik az is, hogy a tegnapi napon, ahogy minden évben szoktuk, a közösség összetartás szimbolizálása érdekében egy közös almafát ültetünk a közösségekkel. Tehát ez egy nagyon fontos üzenet, hogy az ő összetartozásukat is jelezzük, és hogyha visszajönnek a skanzán, megnézik a fát, hogy az éppen most a növekedésben hol tart, tehát hogy ezzel nem csak hozzánk, hanem egymáshoz is még jobban tudnak kapcsolódni.
Nyolc óra 57 perc, a Jó reggelt Magyarország műsora ezzel véget ért, a Kossuth Rádió műsora viszont hamarosan a hírekkel folytatódik. Én pedig valamennyi munkatársam Bényi Csaba és a szerkesztő Dávid Edit nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép napot kívánok, és holnap reggel 6 órától számítok a figyelmükre. Minden jót, Csete Beátát hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 28-án a jövő tehetségeié a Doknányi Ernő Zenei Központ színpada. A 17 óra 30 perckor kezdődő Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén Kovács Zétény zongorázza Scriabin, Brahms, Rachmaninov és saját alkotásait. Még 19 óra 30 perckor a 2024-es Banda Ede Gordonka verseny győztesei Forgó Boglárka és Rátkai Áron lépnek fel. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak.